Negyedik könyv. 1. Mint a megfélemlett madár addig verdesi magát a kalidban, míg összetöri minden szárnyát, a fejedelem vergődött s hajszolódott élete szűk karámjában. Most, hogy magára maradt, feltűnt még egyszer előtte nagy célja, nagy ember, serős és világbíró lenni. A földvári csatamezőn kiúzanodott, s a halottak halmai felett megrémült kisded lett, ím a győzelme. Sitt az ország belsejében, saját népe között, holott indulásakor úgy képzelte, őszre már övé lesz környös körül minden világ, s legalábbis Krakóban fog a koronázó Vavel felé ellenállhatatlanul közeledni. Katonái száguldoztak, ujjongtak, jöttek-mentek, szép és duhai száguldozásokban mulatott a tekintete, de ő komolyan állt egy helyben az Imreffi holtteste felett, s szótlanul nézett a távolba. Úgy járt, mint az árván maradt gyermek, csak most érett az élet nehéz voltára. Nincs más mit tenni, most aztán hajtani tovább, s brassúra rá, az ellenség futó csapatai már régen eltűntek arra délen, s érezte, tudta, hogy hiába volt e csürhe felett a könnyű győzelem, ha a város kapui meg nem nyílnak. Mondjatok egy imádságot felette, szólt a körülötte állóknak. Zavar lett s kapkodás. Papot elfelejtettek hozni a csatába, vagy csak Imreffi hiányzott, aki mindent el tudott intézni. Már türelmetlen kezdett lenni, s szeme villámlott. Nem bírta elviselni, hogy kimondott kívánsága már is ne teljesült légyen, s mindjárt felfort erejében a vér, akkor előlépett egy magas, szakállas ember, az Imreffi író deákja, Pécsi Simon, süvegét levette, s szólt. Legyen dicsőség és hála a mindenható Istennek, s testvéreim, mondjuk el Dávid imádságát. A fejedelemnek jól esett, hogy nem pap, csak közvitéz, s hogy nem szónok oly könnyen, drebeg. Az ember deres szakállú, mégis bátor, a hangja is megemelkedett. Uram Isten, kiáltotta a Dávid igéit, hajtsd hozzám füleidet, és felej meg én nékem, mert nálad nélkül igen szegény és gyünge vagyok én. Mintha a szavakban valami titkos erő volna, megütötték a lelkét a szavak, s fejét lehajtotta. Irgalmazz Uram Isten én nékem, mert én, minden napon csak te hozzád kiáltok. Mert te, Uram Isten, jó és bűnbocsátó Isten vagy, igen irgalmas mindenekhez, akik te hozzád kiáltanak. Megszorulásom napján is hozzád kiáltok, tudván, hogy megfelelsz én nékem. Mert nagyságos vagy te, Úristen, és úgy dicsőítetik a te neved, a fejedelem egészen megborzadt. Úgy tűnt fel neki, mintha ő volna az Isten, akihez kiáltanak, síme semmi hatalma megcselekedni ez naptól fogva. Úgy érezte magát, mint egy ereje vesztett Isten, s a lélek úgy folyt, úgy csordogált vissza erejben, mintha eltűnne s elmúlna belőle az élet. Az ember hallgatott, akik hallgatták, elgondolták, hogy ez az a világot járt zsidós ember, kit Erzsébetem fiává fogadott a mazeusi Andorjás, de beszélni tud, mely nagy boldog bánattal kiáltja a Zsoltár mondásait, kielégült és fölemelkedett szóval. Úristen, sok kevélyek támadtak én reám, kit csak szemek elejbe sevődtek tégedet és a te félelmedet. De te Úristen, ki hozzájuk is igen irgalmas vagy? Késedelmes, vagy a haragras kész az irgalmazásra. Tégy csodát rajtam, könyörű rajtam, tekintsén rám, szabadítsd meg a te szolgálódnak fiát, hogy lássák az emberek. Hadd lássák az én gyűlölőim, és pironkodjanak és megtudják, hogy te Uram megsegítettél és megrigasztaltál engemet. A fejedelem felvetette a szemét az égre, most jó volt csesz halálosan jól esett ez a szíve fenekéről jött. E szavak, úgy érezte, mintha otthon volna ecseden, s hallaná messziről még bátyjának, Bátor Istvánnak hangját, amint reketten dübörög, s mennyet ostromolva parancsolja a zentségét és az Istennek félelmét a félelemtelen úr. Hát jöjjön is az Isten, most jöjjön, segítsen, ha tud. Hadd lássák az irigyek és gyűlölködők, a Betlen Gáborok, a gécik, a szászok, a magyarok, a pogányok, az egész világ, hogy van Isten odafenn, s az odahajtja az ő lába alá a fejüket. Ez jó ima volt, ez jól esett, ez az imádkozás, A katonák énekelni kezdtek, sűkávultan és ellankadva hallotta az éneket. Azóta sem volt szívvel jelen semmiféle Isten tiszteleten, mióta hazulról, ecsedül erre a nagy világi égésre és gyötrelemre eljött. Megrázta s lecsillapította, szerencsétlen és boldoggá tette ez az egyszerű Isten tisztelet, ha most leomolhatna s elfeküdhetne a fűben, de pillantását felnyitni nem meri. Körülötte környös körül szemek, akik ránéznek s parancsát lesik, a jövőt. Sarcok, akik már a füvekkel hajolnak össze, s akiknek már mindegy a vérbuzogás az ő erejben. Sahogy nem tud-e holtakkal mit tenni? Fel nem támaszthatja, hogy újra megölhesse őket. Nem tud azoknak semmit mondani, akik parancsát várják. Hová, miért, mire? S mégiscsak meg kellett indulni egyszer, s mégiscsak rendelkezni kellett. Parancsolnia felül, aki annyi is minden parancsot végrehajtott. Most fakadt fel a könny a szemében, magát csiratta, ő szegény önmagát, aki elveszítette a kezét, szavát, a parancsot ejtette ki a szájából, s a minden hatóság illúzióját. Tegyétek, mondta, saragjára, s bévisszük temetni Brassóba. Brassóba, megrémült, oda sem gondolt, s csak mondta, Brassóban temetjük. Összeszorította a fogát, s lóra ült, s nem szól többet, s előre vágtatott, el Brassó felé. Bizonyára az Isten szava szólott belőle. A felleg bár sötéten tűnt fel a völgyteknőben, mögötte roppant hegyek, előtte nagyszerű térség s a síkságok torkolatában a szédítő magas ormonavár, körötte lent a város, magas és sötét bástyákkal körülövezve. Aggodalom szorította szívét, de habozás nélkül rendelt ostromot ellene, s népe alig összeszedelőzködve vágtatott a város alá. Ágyúlövésekkel fogadták. Pukkanás volt, magja alig, de hökkenve állott meg a lovassereg. Szétszúr csorokban állottak, s a fejedelem farkas szemet nézett a várossal lelkében a tehetetlen dühduzzat csobogot, hát így mutatja meg az Isten. Porcimpái tágultak s lüktettek, s csak nézte, vacsfanyarképpel a fekete falakat s a nagyköríves páncélkaput. Az ágyúk egyre sűrjebben szúltak a falakon, füstfelleget csaptak fel itt-ott a bástyalőrésein, puskák ropogtak, itt mit tenni nincs. Szédülni kezdett, vértollást kapott, s mint a farkas a jól őrzött hiú oldalától, hosszú merev bámészkodás után, mikor már körülte kezdtek röpködni a golyók, s egy kőgolyó, nagy ágyú kő ott vágott le előtte 20 lépésre, lassan megfordította a lószáját, s visszatért. Illő távolban együtt gyűlt a kisdett serege, holmi 1000 lovas. Zsibontak, tanácskoztak, mind a várat nézték, s fanyalogva bírálták. Nem lovasnak való, hajrá. A fejedelem csüggetten nézett rájuk, vajon mi lesz? Pipali Mihók hajdú kapitány lóháton jött s kopjája hegyén egy szakállas fejet hoz. Elébe nyújtja a véres fejet, s ő nézi, s lassan ráismer, Vejs Mihály feje. Elfordítja szemét, a kapuk be vannak zárva. Vejs Mihály feje itt van, s a kapuk be vannak zárva. Ha Vejs Mihály volt az ellenség, miért nincsenek nyitva a kapuk? Körülnéz, jó volna immár leszállani a lóról, s hol van a sátor? Hol van Imreffi, hogy a sátor még most sincs felütve? Verjetek itt anyját, mondja idegen, itt fogunk hálni. Mozgás, szekerek után néznek, azok még messze vannak, de a fejedelem nem bír a lovon maradni, mindjárt leszédül a nyeregből. Leszáll, ketten is segítik, egy kis halom oldalába köpenyt terítenek, sápadtan odájul. Buzás János hajdú kapitány megvetően legyint, szopós gyereket minek hoznak a bálba. Csak néhány percig fekszik szinte élettelenül, felpattan nem bír nyugodni, megint másat parancsol, étellel kínálják, elutasítja itallal, kiüti a kupát, s vágtában vezeti a lovas sereget nyugatra a Vidombák patak partján Árkombokronát, csak úgy bódulatában rohan Keresztyém falván át, hol egy fertáig megáll, sűrségét rendeli, aztán tovább, s mikor feltűnik előtte az égbe nyúló sziklán rozsnyó fellegvára, süvegét levágja, s kiáltja rohamra hajdú. kesely arcú lovas pogány áldozással néz a megvehetetlen magasba, a kopasz bércet koronázó komorvárra, el nem megy, míg ez kezébe nem esik. Három nap, mint éhfarkasok álltak a vár alatt, megmászták a hegyoldalcs föl a falak tövébe. A szászok vitézül tartották, de egyetlen ágyújok sem volt, s tehetetlenül kellett nézniük, hogy mint a csikaszok gyűlnek a hajdúk a favár palánkjaira. Harmadnap kitört bent a lázadás, víz nem volt, s az oláhűrség szakadatlan vajákolt, s szögdösött le a falakon, kegyelemért könyörögni. Hozzátok kötözve a bírót a kezembe, mondta a fejedelem, s az oláhok megrohanták a tanácsházát, s hozták a kötelet, amelyben, mint bikát a vágószékre, elhurcolják a bírót a fejedelem elé. Nem volt mit tenni, a támadók már hordták a fát, hogy a vár alatt tüzet rakjanak, melybe belepusztul úgyis a parányi fészek serre irgalomra, kegyelemre feladták magukat. A fejedelem fölment a várba, hajadom fűvel, fegyvertelenül, a várőrség alázattal feküdt lába elé. Menjetek a pokolba, mondta nekik, s a hajdúknak intett. Vigyétek, amit találtok. Megállt a várfokán, körülnézett a csodálatos völgyün, a bucsesormain, s a fogarasi havasokon, nem volt türelme tovább ott maradni. Belső tűslánt hajtotta, megfordult, s menni, mikor serege rendbe szedődött, élére állt, visszafordult, de megérezte brassú hiába való ostromát, érezte a hiába való küszködést, ott az átkozott brassú alatt, mit kezdjem pár száz regénnyel oltem érdek nép előtt. Kinevettesse magát megfordult, s zernyest felé hazament szebembe. Nem volt idő napot lopni, a sereg már el volt rendelve, éppen a gyülekezése közben kellett kilépni, mikor támadt volt a hír, hogy Vejs Mihály kijött Brassóból s indul fejedelmet koronázni Fehérvárra. Voltak éppen meg lehet elégedve, hiszen teljes sikerrel végződött a vállalkozás, Vejs Mihály halott. Feje itt van a szebeni bástyán, Géci nyilván többet nem gondol a fejedelemségre. A brassaiak elveszítették vezérüket, s most már el vannak vágva mindentől, török, német ellenségük, s kell, hogy észre térjenek. De hol van Bethlen? Már híre jött, hogy 50 barátjával járt a temesvári basánál, s hogy elindul nagy fényes török kísérettel a portára a szultán lába csókolására. Szörnyű napok, szörnyű idők, a fejedelem örök rettegésben él. Ha körülnéz, nem érti, hogy élt eddig oly vidám, könnyelmű s boldog életet. Mintha varázsköpenyben lett volna, semmi veszélyt nem ismert. Most, ha nézi az arcokat, minden szemben ellenséget lát. Aki nevet, rajta nevet. Aki sír, miatta sír. Aki hallgat, gondolatát takarja. Aki beszél, hazudik, nézi az arcokat. Gyerő fi Bethlen cégéres cimborája, minden percen várja saját magától, hogy felakasztassa. Mikola János, gyerő fi barátja, kiben Bethlen is megnyugodott, Kapi András, s, aki intette, hogy Bethlent ne bántsa, Rédei Pál, két átkozott kopó, akik itt szaglásznak, s még hívséget mutatni sem erőttetik magukat. Kamuti megszökött. Hol a hízelgő Kamuti, a gazáruló? Meg nem hal, míg ennek nyakát nem szegi. Ha körülment az ország urai közt, egy is nem volt, akinek szemében ne leshetné meg a gonosz árulást. Megjöttek a követek kassáról, s ragyogó arccal hozták a jó hírt, bedobolá Forgács Zsigmond a magyar hadakat Tokajba, s már is kész indulni újra Erdélyre. Örömmel vette a fejedelem hívását, s kész jönni a fejedelem segítségére. Ez is csak gyűlöletet kell benne, tudná, mit cselekedjen, de nincs kivel elvégeztesse akaratját. Mindenben ő maga kancellárja nem lehet, Spécsi Simon, akit maga mellett tart, még tekintély nélkül való ahhoz, hogy öreg aranygombos uraknak parancsoljon, mit évő légyen, s hogy szolgáltassa ki magát a nyomorult Forgácsnak, aki mikor derék haddal jött rá, úgy bizony lómájra szorult Moldvában, s 30 000 emberéből 7 000-et vitt haza elnyűjten, rongyosan kassára, s most ingyen kapja Erdélyt, ő vele együtt. Mert hogyan lehet ember nélkül megviaskodni azokkal? Segítséget hozó hadaktól az Isten őrizzen, nékiek jó lesz, de nem mi nekünk. A lóhúson éhezett urak forgát Csalhomonnai György a kényes úrfi most fog jól lakni a pecsenyén, amit Báthori Gábor süt nekik. Zdóci András a részeges csap, aki egy józan szót életében nem mondott meg Czobor Mihály, akivel Kassámbocskai udvarában összeveszett, hogy nem akart deferálni a Báthori névnek, most ő emelje fel a zászlaját, s meghajtsa előtte a sárkányfogas címert. Vagy Rákóczi Lajos, aki csak azért jön, hogy Erdélyből elrabolja még, amit lehet, s töltse vele a szerencsikamrákat. És Thurzó György mekkora s milyen nagy elégtétel a palatinusnak, hogy, aki nem akart előre köszönni neki a hadadi mezőkön, most alázatosan ő kínálja magát, országát, s kész csókra jő. De hát másfelül meg a pogány s Bethlen Gábor. Már erről is vagyon hír, a portagécit elvetette, látva, hogy semmire se jó. Sahmet szultán megesküdött őseire, hogy Erdély három darabba vágja, s három vajdaságot csinál benne, legyen minden nemzet külön, s akkor majd nem veszekednek, a magyar külön, a szász külön, a székely külön, no, Gécinek is befellegzett. Ez az egy vigasztalása volt, hogy mindenkinek lejár a napja, s ő mindenki túlél, immár nem is haragudott Gécire. Az országgyűlésben azért mégis bevitte a törvényt, hogy mind a lázadóknak, mind az elszakadottaknak sok gonoszságáért az ország neki elégtételt adjon. De a gyűlésben már nem elnökölt Imre Fi, s a vita nagyon hosszú lett, s végül is alázatosan instanciával járultak elébe, hogy ha az Isten Sodoma tartományának 10 igazért megkegyelmezett, felséged sok ezer hívének könyörgésére adja meg azoknak a vétkeseknek újonnan életöket, jószágukat. A fejedelem beleszédült, mámoros, vérmámortól nedves szemekkel nézett körül rajtuk, s érezte, hogy nem ő parancsol ezeknek többé. Megfordult a világ, most felében nőtt a hatalom. Legyintett, tegyetek, amit akartok, így kegyelmesebb lett a válasz Brassónak, mint valaha remélni lehetett. Ezen a napon a megyesiek küldöttei jöttek elébe szintén Brassó miatt könyörgeni, már meg is gondolta, itt valami magasabb bölcsesség dolgozik, jobb így, hogy ő engedts megbocsát az ország kérésére, mint ha itt is csalódás és szerencsétlenség érné. Bocsássa meg nagyságod a szegény nyomorultaknak bűnöket, akik ebben a nagy égő láng közepiben lévén nem tudnak hová lenni, s féltükben az felséged ellenségei közé kerültek. Csak ember lehet bűnös, mondta nekik, állatban bűnt fel nem találunk. Mit tehetünk, hogy emberek vagyunk? Később azt mondta, már el van végezve, megbocsátok Brassónak és Géci Andrásnak is. Míg egyfelül jártak a követek tovább sűrűn Kassa felé, másfelül Brassóba mentek, s egy hét múlva ki volt tűzve a Géci megkegyelmeztetésének napja. Október 1-én kijött a bezárt urak részéről a Géci András és Nemes János, s örök hűséget esküdtek János pap előtt az országnak, a városiak közül Frestel János, Katner Bertalan, Greysin, Kristóf jöttek 50 lovassal. A fejedelem túszai voltak Tököli Miklós, egy finom modorú ifjú nagyságos és Jancsó Pál 40 inassal. Géci szebembe érkezve, a fejedelem lábához borult, árulóvá lettem, nagyságos uram, mondta, megszegtem eskümet, hogy sohasem fogok a szászoktól elválni, de a nagyságodhoz való igaz szerelem, főben járó bűnöktől sem tud eltartani, én ott is csak a nagyságod embere voltam, dolgaiknak minden titkát kitanultam, s most itt vagyok, hogy nagyságod rendelkezzék velem. A fejedelem kihúzta kardját, s kegyelmesen a vállára helyezte Gécinek. Kelj fel! Többet ne vétkezzél ellenem, mondta. Géci a sok nyomorúságban, amiről nem győzött eleget beszélni, meghízott, s nagyobb bajuszt eresztett, s mindenben tekintetesebb volt, mint még néhány hónappal azelőtt. Hozzá is szokott a parancsoláshoz, s egy pillanat alatt megérezte, hogy a fejedelem elvesztette régi erejét és akaratát, s puha lett, aki arra vágyott, hogy vezessék s gyámkodjanak felette. Most boldog volt, hogy bezárkózhatott ismét valakivel, akit régen ismer, aki hozzátartozik a gondolataihoz, aki értes neki gondolkozik, s leveszi a fejéről a felelősség terhét. Nagyságos uram, mondta Géci, Itt minden fenekestül fel vagyom fordulva, nagyságod nem tudja, mi készülnek a portán. Hallom, három vajdaságot fűznek. Géci legyintett. A semmi, amit a szászok szeretnének, ez az ördög katonája, ez az elvetemedett tök fejűben Kner királybíró dolga, hogy a szászok külön vajdaságot kapjanak. Ez mind olyan, mint a pimpimpári virágtolla, elfújja az él, s nem tudja az ember, mi lesz belőle. Egy baj van csak, s csak is egy baj. Bethlen Gábor, ha nagyságod meg akarja törni a kígyó fejét, s már azt elmullasztotta, hogy idejében végezzen vele egy kész szúrással. Feleségét kell élve idehoznia, avval megtarthatja örökre az urát, hogy az moccanni sem mer, inkább baráttá lesz, vagy még hamarabb dervisi. A fejedelem régi boldog idejét érezte felújulni, tervezett, támadott, s megtörtént, amit akart. Az urak felzúdultak, hogy Betlennét dévában megostromolják, az árvaasszonyt, akinek most haltak el gyermekei, s az Isten éppen eléggé megszomorította. Géci felkacagott, nincsenek gyerekei, majd a fejedelem tesz róla, hogy mire megjön az ura, ikrei legyenek. Az egész hadat, ami kéznél volt, 10 000 főnyi hajdúságot, mind déva alá indította. Egy hétig állott a hajdúság déva alatt, s felprédálta, amit a német csatörök meghagyott, ezt a gyönyörű uradalmat is. Károlyi Zsuzsánna sírva nézte a várablakából a tüzeket. De ez alatt a rendek felindultak déva ostromán, s a fejedelmet rákényszerítették, hogy kegyelemlevelet írjon alá, mind az egész gyűléssel egyetemben Betlen feleségének. Gyerőfi ment a kegyelemmel Betlennéhez, akit el is vigyul a Fehérvárba, ahol maga házában megszállította, cselédeivel és szolgálóival egyetemben. 2. Mikor Géci a szebeni szászoktól elbúcsúzott, mármint a fejedelem barátja, azok sötét arccal néztek rá. Nagyságodnak immár jó, mondta Cserestels János, Isten rátekintett, s jó tettéért megjutalmazta. Géci felfortyant, Isten oda tekint. Szólt kevélyen, ahol van, ami érdemes lásson. Hegyes Gerard azt mondta, nagyságod megtaníthatna, hogyan kell az Isten előtt érdemes lenni. Neked adhatok egy jó tanácsot, veregette meg a vállát, sértő gúnnyal Géci, te még fiatal ember vagy, hasznát veheted. Tapasztalt embert ne fogadjatok be városotokba, s titkaitokba ne javassátok be. Élesen felkacagott, majd meglássátok, mit fog nekem használni titkaitok tudása. A követek mélyen meghajoltak, s nem szóltak, elmélkedve távoztak el szebemből. Ebben a pillanatban minden rendben volt a fejedelem körül, amint talán soha nem volt tavasz óta. Brassú megbékült, s lemondott 32 000 forint követeléséről, ellenben fizetett újabb 7 000 forintot, visszakapta Törtvárát és Brassú fellegvárát, sörült, hogy nem kell tovább harcolni. Az országgyűlés is megbékült, s Báthorit kinevezte a békekötésért a hazatjas megtartója díszes nevével. A fejedelem örült, hogy Géciben ilyen pompás kancellár nyert, s Géci örült, mert fogarast megkapta örök birtokul, s ezzel övé lett Erdélynek hatalmasabb vára. E percben olyan béke volt Erdélyben, amilyen nyugodt csöndes a haldokló az agónia előtti órában. Bethlen Gábor ekkor már Konstantinápolyban volt. Iszkender pasa, aki most jött meg Magyarországról, jól ismerte Bethlent, s tudta, mi a jelentősége odahaza Erdélyben. Szárnyai alá vette a menekült főurat, aki mély szomorúságával s rendíthetetlen komolyságával nagyon rokonszenves volt a török vezérek között. Bethlen otthon volt a török fővárosban, nyugodtan járt a térdig érő szennyben, mely az utcákat fette, úgyhogy a ló is alig tudott benne csetleni, botlani, s nem mutatta, hogy észreveszi, hogy a cifra mennyezetek s az aranyos boltozatok omladozva, rogyadozva emlékeztetnek az idők múlására. Sokat üldögélt velük szótlanul a tanácsban, ahol az alacsony díványokon, keresztbetett lábakkal hallgatták az egymás hosszadalmas, keleti frázisokkal kitöltött és kabzsi, alattomos, irigyérzésektől átitatott beszédét, közben némán várták a vízóra csepjeinek csepegését. Ebben a városban semmi sem volt sürgős, s ha valaki valamit hamar el akart intézni, csak azt az egyet nem volt szabad megkísérelnie, hogy sürgesse, mert akkor mindenkinek az ellenszenvét kihívta maga ellen. Betlen jól ismerte a szokást, s egy dervist megszégyenítő békességgel várta a maga igazának teljesedését. Azonban, mint mindenütt a világon, még a török városban is történnek rendkívüli dolgok, amelyek siettetik az eseményeket. Iszkender pasa budai vasává akart lenni, épp ezért eszközölte ki, hogy Konstantinápolyba visszarendeltessék. Hogy célját elérje, Mehmed vasát Budáról el kellett távolítani. Nagyon jó volt erre Negroni, a bécsi követ, aki Budán keresztül jött Stambulba, s úton útfélen elmondta, hogy Buda oly állapotban van, hogy a legcsekélyebb ostromot sem bírja ki. Igaz, hogy ez a teljes leromlás nem Mehmed pasa alatt történt, csak az ő szem előtt fejeződött be, de most már csak arra emlékeztek, hogy Ibrahim, a bölcs és erényes, ugyanezen a Budán fogadta a bocskai királyt, akinek koronát küldött a győzhetetlen padisa. Hogy történhetik az, hogy még 5 évvel ezelőtt bocskai királyt egy ragyogó és fényes Budavárában lehetett fogadni, melynek szépségét és ékességét leírni lehetetlen, s hol az élők útfejek sokasága oly bőséges volt, s oly vizeket adtak, amelyek ezüst tisztaságú csőből csergedezve, az élet vizéhez hasonlatos édes vízzel bírtak, s most, mint még a hitetlen német is bevallja, egyetlen háznak sincs fedele, egyetlen kapunak sincs ajtaja, egyetlen ablaknak sincs fedője, s a felséges padisah katonái télen s nyáron az ég alatt alusznak, s ha valaki azt mondja nekik, hogy testvérem, ez nem jól van így, csupán annyi a válasz reá, hogy Allah nagy és Mohamed az ő prófétája, Buda bevehetetlen vár, az igaz hívők szemefénye. Ilyen formán csöndes és komoly beszédekben, melyeknek susogó bokrában vipera sziszegett, elhatároztatott, hogy Buda vára basája hazug és részeges, aki soha józanon nem található, s körülötte is egyetlen józan ember nincsen, sőt még a nép is annyira az ivásnak adta magát, hogy közöttük egyetlen józan nem találkozik, s ezokból a falakat nem is őrzik, még a kapusok sem alusznak a kapuknál. Ha pedig ez így van, mert ezt még maga a hitetlen német is bevallja, akkor nincs más hátra, mint az istentelen hazug és részeges budai pasát eltávolítani az igaz hívők szemefénye éléről, a bevehetetlen budai várból. Egy napon végre jelen volt Betlen a vasák nagy tanácsában, ahol Iszkender barátja, Terjáki Hasszán előadta a dolgot, s a budai basa ellen irányította a beszédje toporzékoló paripáit. Végig hallgatták a Terjáki Hasszán előadását a komoly isten hívő basák, de nem merte senki levonni a konklúziót, mert nem tudták, valóban keresztül vihető-e a budai basa megsemmisítése. Felszólalt azért Csahingerály pasa, s, mintha Budáról nem is volna szó, beszélni kezdett nagy kitéréssel. A világ padisahja árnyékában sem baj, sem szerencsétlenség nem érheti az igaz hívőt. Mahmud pasa győri bég mértékletes és szelíd volt, és béglerbég volt a pécsi béglerbég, akinek kellett a győri várat is élelmeznie. Az volt a szokás, hogy évente 2-3-szor, vagy 200-300 szekér győrből lement Pécsre, sélelemmel megrakodva tért vissza. Azonban a hitetlen kutyák bégjei és agály rendszerint rajtuk ütöttek, elvették az élelmet csabarmokat. Így módon a pécsi szandzsákságból 5-6 ezer ökröt elhajtottak, s némelyik járásban egy ökör sem maradt, én a magam szemével láttam, hogy a hitetlen kutya magyar, a nyomorult rája, Allah pusztítsa el, maga húzta feleségével az ekét, mert nem volt semmi állatja. Bármennyit panaszkodtak is szegények, nem hallgatták meg őket, és ezt látnia kellett a szelíd és mértékletes Mahmud végnek, és nem tehetett semmit. Akkor megszólalt a pártatlan vezér, Mustafa pasa, aki jól értette Sahingerály célzását, és azt helyeselve, megerősítette a következő szavakkal. A bölcsek a mérnöki tudománnyal az égig érő lépcsőket készítenek, hogy utat építsenek a trónushoz, és célt érnek, a halál órája ellen azonban semmiféle óvszert nem találnak. A padisah, mielőtte szavakkal, Téri meg urathoz megelégedve, emulandó szultánságtól búcsút vett, Allah irgalmazzon neki, ezt megelőzve mondta nekem, gyűrelős vár volt, s nagy híre volt, s elveszett, és én azt mondom, Buda az iszlám szeme fényes bevehetetlen, s el fog veszni. Most már egyhangú volt a vélemény, s mindnyájan tudták, hogy a budai pasát semmiféle hatalom meg nem mentheti a megfojtatástól. Akkor megszólal Szeád ed-Din Hoxha, reggel és este kedves kötelességem azért imádkozni, hogy az iszlám országok határait Allah védelme őrizze meg, és a hit harcosait hódítással és gazdagsággal örvendeztesse meg, és a szerencse útjain sikeresen vezéreje. Én magam Gyűrvára bevételénél jelen voltam, és tudom, hogy a vár elvesztésének sok előjele volt, így például a visszaélés, hogy az őrizetre kirendelt Csebecsik és Kuloglu bár gyűröt írattak össze, de mint Pécset, vagy Koppányban, vagy Fehérvárot házasodtak meg, s Gyűrvárába nemigen mentek, ilyen formán a vár üres lett. Majd ismét élelmiszerhozatalának ürügye alatt 200-300 ember is eltávozott, sokat mulattak, s a tartomány szegénységét csanyargatták. Azonban a kormányzó nem törődött ezzel, csak ópiumot szívott, s azok a hitetlenek, akik előző évben fágyúval bevették Tatavárát, úgyhogy onnan egyetlen élő lény nem szabadult, szennyes elméjükben elgondolták, hogy lássátok, Gyűrből évente 4-5 ezer ember távol van, no de próbáljuk meg. A hallgatóságot nagyon érdekelte a szemtanú előadása, aki oly bátran nevezte Mahmud pasát ópium szívónak, holott Csahingeráj pasa éppen most mondta bölcsnek és mértékletesnek. Örvendtek, hogy a Hoxha, gyenge elméjűek szokása szerint, oly őszinte, s mindenkire áfordította a pillantását, de egymáson észrevéve az illetlen s helytelen kíváncsiságot, újonnan elkomolyodtak, s bánatosan néztek maguk elé. A Hoxha tovább folytatta suttogó hangon, egy éjjel a Pálfi nevű átkozott, néhány ezer gyalogost maga mellé véve, a fágyút elrejtette, s még saját katonáinak sem mutatta meg, s így hozták Gyűr kapujához. Amikor kormányzón gondatlansága folytán várnak néhány, deszkákból készült kapuja előtt éjjelre se a felvonó hídat fel nem vonták, se másképpel nem zárták. Néhány hite hagyott éjjel a kapuhoz jött, s azt kiáltotta a kapus, kapus, s a kapu toronyőre, egy nas felébredt álmából, fejét a takaró alul kivonta, s mondá, kik vagytok? Ez alatt a fágyút közel hozták. Pécsről ennivalót hozunk, az ellenség utolért, s futva nehezen menekültünk meg, gyorsan nyis kaput, hogy bevihessük a várba, a fiú pedig válaszolá. Elmegyek, a kapusnak hírt adok, s a kulcsot elhozom, ez alatt a szóváltás alatt az ágyú tetszésük szerint közel hozták és elsütötték. Mihelyt a kaput betörték, a jelenlevő annyi ezer átkozott a várba ment. Benn a várban kirészegen, ki pedig ópiumtól bódultam feküdt. Mihelyt a balesetről értesültek, hogy a híveket két oldalról megtámadták, egy kissé megfélemlettek, miként ez szokása a hasonló embereknek, de ekkor Jahjaga, a janicsárok agája, aki dőzsölő és kicsapongó, de vitéz férfi vala, az iszlám csapatok élére állva, az igaz hívők vágya a harcolás mondásnak értelme szerint felbuzdította és fellelkesítette őket. A hitharcosok csapatonként neki buzdultak, és életüket feláldozni nem vonakodtak, hanem mindegyik egy-egy felbőszült oroszlán éppen a várba tört hitetlenekkel harcba bocsátkozott. A harci zaj, a hájhúj kiáltozás, a doppergés, trombita harsogás, a viaskodó népek lármája olyan fokú volt, hogy az ég és a föl megremegett attól. Azt vélnéd, hogy a végítélet tört ki? Szóval a harc és ütközet hevessége miatt még a hetedik égben az angyalok is rémülve néztek le, s a hitetlenek megtörése értesedeztek a segítő Istenhez. Egész reggelig eltartott az ütközet, és 18 000 lettek névtelenné és jeltelenné, és íme mégis egy erős vár így jutott gondatlanság miatt az ellenség kezére. A Hoxha elhallgatott, erre mindnyájan imaszerű csöndben maradtak, s mereven néztek a márványkockákkal kirakott padlóra. Aztán a hocsa így szól beszélték, hogy a részeg janicsáragát élve vitték a gyalázatos Pál félé, aki még 15-20 ezer aranyat is elvett tőle, így őrződve várat. Ezt az aranyat a mai napra rejtegette, de mondá neki is fejét levágatván póznára tűzette, és a várban körül hordoztatás kiáltatta, aki e várat így őrzi, annak ilyen sorsa legyen, mindnyájan halkan fel kiáltottak, nagyon helyes, nagyon helyes. Az öreg terjáki Hasszán hosszas csönd és néma gondolkodás után így szól, helyes lesz-e Budát ilyen helyzetbe hozni. Mohamed népe országának és az iszlám birodalmának íme meggyengítéséről ki fog felelni. Erre halkan mindenki azt mondta, az ítélet erről a nagyhatalmú Allahnál van. Betlen elég jól tudott örökül, sértette a beszédet, most a szíve örült, mert látta, hogy egyetlen hang sem hallatszott Iszkender basa ellen, s ez már bizonyosan budai basa lesz. Ez pedig magával hozza, hogy András Demeter napig, vagyis mire a hó leesne, a török hadviselés téli határáig, el kell végezni a hadjáratot, bizonyos tehát, hogy akkorra ő is otthon lesz kedveseinél. Egy hét múlva bemutatták a világhatalmú szultánnál. Nagy pompas nagy ceremónia vette körül a győzhetetlen padisáht, százával állottak a sejem kaftánba öltözött vasák s bégek, s a janicsárok vérveres ruhája a pazar volt. Iszkender basa a padisáht értesítette, hogy Betlen Gábor szépen el tudja mondani a beszédet törökül, ami a szultánnak nagy mulatság volt, mert még sosem hallott hitetlent, aki három szónál többet el tudott mondani az igaz hívők nyelvén. Megmondatta azért neki, hogy parancsára mondja el az erdélyi állapotokat. Betlen előre készült a szónoklatra, s a legnagyobb nyugalommal beszélt. De minden kijelentés után meg kellett állnia, hogy a tolmács költői formába öntse az ő gyaur gondolatait, viszont a legelőkelőbb tolmácsot kapta, a legjobb költőt, aki minden mondatot, amit ő mondott, a végtelenségig kicifrázott és túlzott, hogy a szultán kedvét megnyerje. Hatalmas császárunk zsámolyánál arcainkkal leborulva a lázatos könyörgéssel kívánunk minden jókat Istentől hatalmasságodnak, mondta Betlen, s azt hitte, a török ízlést ez a lázattal teljesen kielégítette. A tolmács elragadott szemét felemelte, s két kinyújtott karral rámutatva így szólt, a hitetlenek által lakott erdélyi vilajetnek főura, Betlen Gábor, aki otthon hatalmasabb a kősziklánál s szabadabb a repülő sólyomnál. Térden csúszik a nagy messzeségből, mint egy kisegér a legfelségesebb és győzhetetlen padisah lábaihoz. Betlen nem volt elkészülve rá, hogy az ő törökül mondott szavait a tolmács ugyanolyan módon fogja közölni, mintha idegen nyelven szólt volna, ezért egy pillanatig megzavarodott, aztán folytatta, kis madárnyi lelkemet, szabadulást keresve hatalmas császár szárnyai alá ajánlom. A tolmács, a sivatag oroszlánja, a szakállas és hatalmas kardú hitetlen, kinek párja nincs sem a császárnál, sem a szultánnál, kinek kardjánál hatalmasabb kard nincs, aki bárhová megy, mindenütt győz, igen árvául gondoskodik azon, vajon életének táplálására egy falat adatik-e kezébe. Betlen, minek utána a nagy emlékezetű Szolimán szultán idejében a magyar nemes két felé oszlott, s egyik törökösnek, másik németesnek tartatott, két párt származott, s ezek azóta mai napig egymást üldözik s gyűlölik. Én gyermekségem óta törökös vagyok, ezért most harmadízben szenvedek száműzetést, mert hű voltam a portához. Ifjúkoromban könnyen tűrtem a bujdosást, azután hittem, hogy a fényes szultán szárnyai alatt megnyughatom, síme most, mikor a németek kitisztítása után azt vártuk, hogy hazánkban csendességgel nyughatunk, egy új és szokatlan zsarnokság alá estünk. A tolmács a legnagyobb nyugalommal várta be, míg Betlen bevégzi szavait, akkor jéghideg arcot mutatott, s Betlen megfigyelte, hogy a szultán mindig pontosan olyan arcot öltött, amilyen a tolmácsi volt. Beszéde alatt a beteg, pergament sárga arcú szultán szeme fakó lett, fáradtan s közönyösen nézett, nyilván egy szóra sem figyelt, s egy szót sem értett szavaiból, csak akkor csillant fel újra, mikor a tolmács megszólalt. a hitetleneknél csak egy van i hatalmas és dicsőséges vitéz, ó padisah, amilyen nagy őszhetetlen szultán bége és pasái között megszámlálhatatlan sok van, hogyha akarnám, sem tudnám nevüket elsorolni, s azt sem mondhatnám, hogy egyik a másik felett kiválik, de ezt az egy hitetlen hűst, az erdélyi király, az a bolond király, papucsa sarkával tapodja. Betlen, az én hazámnak, Erdélynek dolgai mind szép rendben folynak, mióta a világbíró hatalmas Szolimán császár által helybeállítaték, egészen addig, míg a mostani fejedelem, Báthori Gábor össze nem gázolta a szegény hazát. A tolmács, fenséges padisahén, szolgád, e magas birodalom minden része közül legszebbnek, leggazdagabbnak nevezem ez Erdély nevű legkisebb tartományodat, melyet egy őrült alatvalód, a gyalázatos bolond király sarkával és csizmájával tapos, mint a földre pottyant érett figét. Betlen, ez a Báthori Gábor fejedelem a felséges szultán ecsedi hívének szolgájának, néhai Báthor Istvánnak fia, bátyjának kincseit eltékozolván, az országnak jövedelmeit tolvajokra s asszonyokra elpocsékolván, annak utána a saját városait prédálta, s szomszédországokra ment, a padisah birodalmában, hogy lakomáit s vendégségeit folytassa, így az egész ország harcba borul miatta. A tolmács, padisahunknak egy csekély szolgája származott a legkisebb és leggazdagabb hitetlen kutyától, akinek annyi kincses aranya, ezüstje, drága köves minden ékességei voltak, hogy az Aladin lámpájával járó legfelségesebb indiai szultán elálmélkodott volna azon kincseknek hegynél magasabb stengernél szélesebb garmadáin. De a bolond király belemarkolt e kincsek tengerébe, s ezt kiáltotta efendi nesze egy vékarany. Insallah nesze egy karaván serleg szőnyeg, és még mit kívánsz? Isztrafullah uram, bocsá, ez a beszéddel bizakodottságból származik, én nagyon félek, hogy e beszédnek rossz vége lesz. Betlen, Erdélyel veszett, mert eszeveszett életbe merült. A tolmácsnak, aki előre gondosan elkészült az erdélyi állapot költő ismertetésére, eszébe jutott a legfontosabb, s minden kímélet nélkül s hatalmas hangon kiáltani kezdett, úgyhogy Betlen ilyetten elhallgatott. Padisahom, az szükséges most, hogy helyeden szilárdul megállj. A dolognak állapota ilyen. Dicsős egy idejében is így cselekedtek. Mohamednek üdvözlet neki. Csodája következik, insallah. Jó kedvű légy. Tudd meg, hogy a bolond király így kiáltott. Nem ismerek sem Istent, sem embert. Csupán azt kívánom, hozzátok hozzám a ti leányaitokat és asszonyaitokat és vásárt tartok a leányokból és asszonyokból, és akkor az egész ország minden főura elhozta az ő leányait 12 évtől a kezdves feleségeit az élet virágzásának koráig, a nagy termekbe, amelyeknek tágossága méltó a próféta tekintetére, mert az egyik végétől a másikig a leghangosabb trombitának hangja sem hallatszik el, s alapjától a boltozatáig legsebesebb szárnyalású sólyom sem tud repülni, telestelve Erdély vilajettjeinek hitetlen asszonyaival s leányaival, akik fehér testük fehérségével s kövér testük kövérségével megbabonázták volna a legszentebb derviseket is. Akkor a bolond király szétosztotta neki aranyait, ezüstjeit, svárait, kardjait, minden ékességeit. Betlen kínos zavarba kezdett jönni, most már a kihallgatás oly fantasztikus méreteket öltött, hogy nem tudta, mit tegyen. Körül pillantott a vasákon s bégeken, sámulva látta, hogy a nagyvezértől kezdve az egész társaság elragadtatott arccal néz a tolmácsra, ajkuk megnyílt, szemük tágas lett. S mohónisszák, mint az ópiumot, a napkeleti meséknek ezt a boszorkányi talát. Aztán a szultánra nézett, annak az arcéle kipirult, sovány pergamen sárga bőre fényes volt, a szeme izzott, mint egy beteg gyermeki, s őszinte ilyetten nézte ez őrültet a trónon. A szultán ránézett, követelte, várta, hogy ezt folytassa, s ő így szólt. Bizony, felséges padisah, ami fejedelmünk borzasztó dolgokat mívelt, nem kímélte az urak feleségeit sem, sokakat megszeplősíte, sőt még tulajdonhugát is megkörnyékezte. Megdöbbenve vette észre, hogy oly dolgot mondott, amit nem akart elmondani, de, mintha rajta is kezdett volna eláradni a mámornak és láznak az a hevülete, ami az egész társaságot elfogta. A tolmács tengerkegyességű padisa. Térjünk vissza ismét a tárgyra. A teremtő nagyistenre mondom, hogy abban az országban senkiben egy csepp bátorság nem lakozik, amióta a bolond király ilyen csodálatos dolgokat cselekszik, amelyeket leírni lehetetlen. Rustem 10 000 szüzet tett anyává, de a bolond király 10 000 anyát tett magának szűzé. S nem volt éjjele és nappalas nem volt nyugodalmas pihenése, amikor már senki más fel nem izgatta lelkét és tüzét, akkor így szól, jaj szolgám, jaj lelkem, hozd el nekem az én egyetlen hugomat, az én anyámnak méhéből eredettet. S mikor elhozták s ragyogó kösöntjükkel ékesen elébe vezették, akkor így kiáltott a bolond király, testvér, nekem nincs erőm, hogy tégedet fogadjalak, jöjj hozzám. És 7 000 anyává tette az ő leány testvérét, s 7 000 elvetéltette, mint, aki az étel torkára dugott ujjakkal eltávolítja, hogy újra örvendhessen az ízes falatoknak. Furfangos ember ő sokszor szint változtat, és azt mondja, testvérem, én a te értékedet nem tudtam, Isten büntesse meg rágalmazóidat. Betlen megcsömörlött, s mély szomorúsággal hallgatta a beszédet, amely egyre féktelenebb s egyre bujább lett. Szemmel látható volt már, hogy az egész egy beteg, egy teljesen tönkrement ember ópiumálmokba fúlt fantáziájának felcsigázására való. Az ő puritán lelke megundorodott, s szeretett volna felkiáltani, és aljással. Megutál téged, megcsúfol téged Csionnak leánya. Szidalmaztál és káromlottál és felemeltett szemeidet az úrra. Immár nem is kérdezték őt, nem kellett szólnia. Fajtalan s szörnyű mesélésekbe ereszkedett a tolmács, akit a saját képzelet elragadott, s, mintha magukban volnának, ömlött szájából a szó, s titkos és nyomorult éjjelgéseknek meséit kiáltotta, s ezt mindazt tette külön izgatóvás fontossá, hogy egy idegennek, egy profánnak jelenlétében történt, s a szultán, aki egy szót sem szólt, merően nézte Betlen arcát, mely szintén kipirult, de nem örömtől s gyönyörtől, hanem szégyentől és felháborodástól. Ebben a pillanatban valami rettenetes dolog történt. A szultán felemelkedett, kimerett, aztán összeesett a trón előtt. Csodálatos, senki sem mozdult, senki sem sietett a segítségére. A nagy vezérülve maradt, s vele mind a többiek, és Betlen elé kinyújtva a kezét így szólt. Szól a nagy padisa, mind a világnak uras parancsolója. Elküldelek téged a te hazádba, s az összes muzulmán harcosokat segítségedre adom, és Erdély királyává teszlek, Betlen fejét meghajtotta. Akkor megszólal Gürcsi Mehemmed Kajmekám, tanul meg Betlen Gábor, ki, vagy Erdély fejedelme a győzhetetlen császár megmásíthatatlan akaratából, hogy Erdély mindig gazdag volt, míg a hatalmas császár szárnya alatt tartotta a fejét, de ha elpártolt, sok kőkémény pusztán maradt. S tanúskodott a hálátlanság haszontalanságáról. Elmegy veled, akit a győzhetetlen császár melléd rendel, s visz magával annyi népet s katonaságot, amennyit a győzhetetlen császár, a padisah tetszése parancsol, s neked adja Erdélyt, mint egy kaftánt. Nem te érted és a te hűségedért, hanem a szegénységért és a jobbátságért, mert nem neked vagyon szüksége Erdélyre, hanem a mi vilájetünknek vagyon szüksége egy becsületes, bátor és hűséges vezérres fejedelemre. Így mindnyájan szólottak egy mondatot a divánban, s ki mikor megszólalt, Betlennek eszébe jutott, hogy ennek sennek mit ígért, hány ezer aranyat s hány darab serleget, s vajon hogy fogja teljesíteni. Végül újra megszólalt a nagy vezír, esküdj meg Betlen Gábor, ki, vagy Erdély fejedelme, hogy Lippát és Jenőt, a két várat, a hatalmas szultán két fénylő gyémántját, lelkedre mindjárást, ahogy fejedelmi süveget felteszed s kardodat kézbe veszed, a hatalmas császár birodalmába tüstén csazonnal átszolgáltatod, s ha más mint nem megy, saját katonáiddal harcolod meg s veszed be, saját népeddel a várárkokat megtöltöd s ostromlod, de ezt a két várat azonnal megadod, különben Istent hívom bizonyságul, hogy kicsintül fogva nagyik fegyverre hányatlak, országotokat porrátétetem, sem migrácia nem adatik, és minden veszedelmeteknek magatok lésztek okai. Betlen hallgattas bánatos volt, de csak megtörténjen, csak meginduljon a dolgok rendje. Ez itt mind csak szó, s mit sem jelent, ez mind olyan, mint a kaftán, amely beborítja a ruhát, a testet, s egyformává teszi az összes férfit, akár kicsi, akár nagy, akár vékony, akár vastag, akár okos, akár oktalan. A kaftánoknak ebben a tömegében azonban az érdekeknek, az egyéneknek annyi változatossága van, minden kaftánban egy-egy hernyó lakik, amely falán szájjal lesvár, s mihelyt lehet, harap. Rápillantott a háttérben álló janicsárokra, akik mindirics kabzsi szemmel néztek rá, s épp úgy szerették volna bekapni s felfalni, mint a kaftánosok, csak nem jutnak hozzá, ebben az egész városban mindenütt, bárhova lépsz, bárhova néz, az éhezett emberek pillantásával kell találkoznia, a tengerparton hemzsegő koldusok ezernyi-ezer népe, amely rögtön földön csúszik, ahogy egy jól öltözött embert meglát, és a lamizsnát kunyorál, s még attól is boldog, ha a nagyúr korbácsával megvágja. Föl a legmagasabb hivatalokban levőkig a kabzsi éjségnek tombolása folyik. A koldusoknak a napi ennivalója hiányzik, a bégnek a testőrsége, a nagyvezírnek a fejedelmi palota pompája. S az alávetett tartományok minden termése, minden megmaradt kincse, minden felgyűlt aranya csak arra való, hogy az ő fényűzésükre legyen. A férfiaknak ebben a szörnyű és elviselhetetlen birodalmában, ebben a szenvedhetetlen katonavilágban csak egyetlen szenvedély van, a rablás szenvedélye. Minden egyéb ennek az árnyékában húzódik meg. Itt senki nem dolgozik, mindenki csak élősködik, egy szervezett hallatlan rablóbanda a világ közepén, amely öncéllá nevelte a zsarolást, fosztogatást, gyilkosságot, orgyilkosságot, a zsiványságot, s legfeljebb némi zsiványbecsület fedi a lelkekből mesterségesen kitenyésztett tajas és rossz indulatokat. A katonai fegyelem, a feletteseknek való rabszolgai engedelmesség, a lefelé való abszolút gőg, a határoknak s distanciáknak kétségbe esett tiszteletes a feltétlen önkény. Egy ideális katonavilág, amelyben nincs egyén, nincs magánélet, nincs család, nincs magántulajdon, ahol minden a szultán és minden a szultántól ered, ahol mindenki minden pillanatban tovább repül s más helyre kell, hogy költözzön, ahol senki egy órára sem mondhat semmit a magáinak, mert életével együtt minden pillanatban elvesztheti, ahol egymás közt mulatva, a maguk különös szirupba fűzött gyűlöletével s rózsamézbe olvasztott rettegésével beszélnek apró esetekről, például, Sajd Budai Basa jó építkező volt, de egyszer beleütött a villám a puskaporos toronyba, az felrobbant, s ez elég ürügy volt arra, hogy ellenségei kieszközöljék halálát. Mindezt ismerte már, de így még nem értette meg soha, mint ebben a percben, itt a trón előtt fetlengő, ópiumőrületben nyavajgó szultán előtt, amint rendületlen nyugalommal tárgyalnak tovább az óriási pénzkeresetre számító basák a divánban. Szegény Erdély, sóhajtott magában, hogy fogod megbírni ezt a kövér pókhadat, amely a te sovány bordáit közé ereszti szúróját, s még megmaradt kis véret kiszívja. Ez a pillanat eskü volt a lelkében, megvédeni mindenképpen s minden eszközzel az országát, hogy csak ezekben ne tegyék a lábukat. Fizetni, fizetni, ajándékozni s adni, tenni, amit csak lehet, amivel az éjségüket távolból lecsillapítani. Csak be ne lépjenek a határon esehonnai, semmitlen, felelősség nélküli katonák. Ez alatt Báthori Gábor a Géci szárnyai alatt megnyugodott, s rábízva a vezetést Gécire, újra neki adta magát a dorbézolásnak, amit ő Imre Fi halála után 10 napig tartózkodott. De mi volt az ő sereggyűjtésük a török hadsereg megindulásához képest? Géci parancsol csírt, íratott, fenyegetett, rimánkodott, magyarázott, s csak nem akart megmozdulni senki. A bihari, a szilágyi végek már zúgtak, soly lassan mozogtak, hogy hiába teltek a hetek, még követeik sem jöttek. A felsővármegyék azt üzenték, eleget szenvedtek már az idén, ebben az évben nincs idejük háborúra, mert a termést kell betakarítani, a szászok sehol sem voltak, 40 ezer forint adót vetett ki rájuk, de 200 sem volt ebből a kasszában. Legnagyobb baj volt a székelyeknél. Itt nem mer mozdulni a tűzhelytől senki. A parasztok rettegtek, hogyha elmennek, házukat az urak felverik, s családjukat büntetik a szabadságért. Az urak nem mentek, mert ismerték a szegénység rabló dühét, csak a lábukat húzzák ki. Ez alatt Konstantinápolyban kiadták a jelszót, az izlám vitézség nincs már meg. Serre a szóra csodálatos lelkesedés fogta el a vasákat, s mindenki maga akart elmenni Erdélybe Bethlen Gábort visszahelyezni. Híre ment a tolmács beszédjének, s elképzelhetetlen gazdagság híre kelt, mintha Erdélynek a völgyei a hegyek tetejéig arannyal volnának fedve, s mintha az erdélyi nők, akik a bolond királyt megbabonázták, minden török katona számára a földi paradicsomot ígérnék. Végre mégiscsak Iszkender basánál maradt a vezetés, nem csak hogy budai basa lett, de főszerdár, az egész hadjáratnak fővezére. Senki nem ígért oly gyors hadmozgósítást, és senki annyit a többi divánbélieknek, mint ő. A határszéli emírekhez rögtön kiment a rendelet, hogy mivel Budavárát újraépíteni kell, azért nagyobb számú katonaságra van szükség. Mire Iszkender basa a szerémi mezőkre ért, már óriás hadsereg várta, amelyet meg is indítottak rögtön Temesvár felé. Báthori Gábor még mindig 1-2 ezer ember között vergődött, s Bethlennek azon kellett dolgoznia, hogy a felgyűjtött irtózatos rablócsordának legalább felét harmadát más irányba tereljék. Végre Iszkender basát sikerült meggyőznie, hogy elég lesz egy kisebb sereggel bevonulni a vaskapun, s másfelül Sahingeráj az oláh és moldvai bégeket maga mellé véve Brassó irányában gyülekezett fel. 3. Géci egy éjszaka, nagy ivás után belepiszkált a fejedelembe. Nagyságod mellett semmire se lehet menni. Báthori, minél jobban elvesztette önbecsülését, annál érzékenyebb volt, hogy másoktól, pláne Gécitől csak magasztalást kapjon. Dühösen csapott fel. Mi bajod már megint? Géci hallgatott. Semmi. A fejedelem fütyörészni kezdett, csak meg kellett billenteni. Már leszédült a mélybe, utálta magát, hogy oly hiába vesznek a napjai, s az örök reménytelenség mardosta a húsát, nem csak a lelkét. Alávaló ebek vagytok, a bűnötök verjen meg. Szitkozódott, mert egyebet nem tudott tenni. Ki hiszi el, hogy igazából való háborúra készülünk? Morgott Géci. Senki sem akar táborba jönni. A fejedelem hallgatott. Hogy is higgyék, hogy Bethlen ellen van a had, mikor már ő itt a fejedelem, mindennapos lakodalom van oda át, csak itt a halott titor. Hol? Ordított fel Báthor Istambulba. Jól vigyázz, mert megvágatlak. Felséged? Felséged már megvan vágva. Azt mondta Iszkender basa követünknek, Erdélyben van a fejedelem s fejedelem asszony. De egy kard van a kettő közt, s azon a tibak fejedelmetek át nem ugrik. Báthori értettes hörgött. És ebbe igaza van a pogánynak, unszolta Géci. Ne kínozz engem. Mit akarsz, bestje? Géci darabig hallgatott. Ország kormányzása nem asszony udvarlása. Vagy fejedelem valaki, vagy udvarinas. Felséged akkor még valaki volt, mikor a főkapitánynak nem tűrt el, hogy felségjogokat gyakoroljon Kolozsváron. Most behunja a szemét, mikor a főkapitányi asszony éppen azt cselekszi Fehérváron. Mit csinál? Be van zárva, hogy szuszogni nem bír, ki nem lép. Be van zárva, ha a becsület szó erős zár, az asszonynak, tudjuk, hol a becsületje, akárhol, de nem a száján. Szóval Bethlennének minden éjszaka világos az ablaka reggelig. Ha ő nem megy ki, vannak, akik bejárnak hozzája. Úgy. Vacsorák, vígságok, felséget tanácsi nem mennek keresztül Fehérváron, hogy ne tisztelkedjenek jövendőbeli asszonyuk előtt. Ó, hörgött fel Báthori, s részegen mereven nézett az éppen előtte álló inasnak az arcába. Lukács volt, a régi ecsedi hajdúja. Előre hajlott, s rábámult a rémült fickóra, mint a vérivó tigris. Ez az oka, Károktas megfenyegette a legényt. Ha ez parancsomat akkor megteszi, az ebellette, Simre finébe nem jő hozzám akkor délelőtt, s éjszakára meg nem szöktet, se feleségemet ott nem veszítem, akkor minden másképp fordul, meglássátok akkor minden másképp fordul. Felállott s haját épte. Egy patkány elrágja az oroszlán kötelét, de ez a patkány, ez belemart a dicsőségem lábikrájába. Vessétek ki az ablakon, az urak mind részegek voltak, újra ordított rájuk, vessétek ki az ablakon. Az ordításra bejöttek az úrfiak, a hajdút megfogták, ez nem is védekezett, úgy elcsodálkozott, hogy nem tudta, mit tegyen. Ki az ablakon, ordította a fejedelem, s a hajdút kivetették. Mély csönd lett, hallani lehetett a puffanást lent a mélyben, a szebeni várköves utcáján. Géci merész volt, így ez jó volt, ez fejedelmített volt, Nagy Sándorhoz illendő. Nincs is abban hiba, nagyságod a hímbeliekkel jól emberkedik, de a femininum genus elődbe húzza a farkát. Hallgass, hörögte a fejedelem, mert utánam így. Nyergejétek a lovakat. Többen futottak. Azt állítod ma is vendégség vagyon nála? Csapassa le a fejem felséged, ha nem, meg is lesz. Ez egy új Penelope, felséges uram, amit mi nappal gyűjtünk, azt éjszaka szétbontja. Éjjel katonaság vette körül Betlen Gábor négyula fehérvári palotáját, s a fejedelem felizent, hogy illendőképpen akarja tiszteletét tenni. A követnek parancsa volt, hogy a teremből embert ki ne bocsásson. Mire az asszony magát összeszedte volna, már ott is állt előtte, rárontva, keményen, elszántan s gőgösen Báthori Gábor. Az idő késő volt, éjfél felé, gyertyák égtek sűrűn s a szobában sokan voltak, de Báthori meglepetve, megdöbbenve nézett. Férfi nem volt Betlenné körül, csak leányok, söreg asszonyok, fontak s kézi munkát végeztek. És mindnyájan tiszta feketében. Isten hozta felségedet, mondta az asszony, aki rendkívül sápadt volt, haja barnán, ketté választva sima homloka felett, egyik szemüldöke idegesen feljebb kanyarodott, mint gyanakvó kígyócska, a szemek azonban kitartóan, mélyen néztek. Báthori nem szólott, megzavarodott az asszonyi népgyülekezetében. Jöttem, mint a kísértet, mondta, félsz-e a kísértettől? Isten kezében vagyunk, nagyságos uram, szól Betlenné. Miért vagy fent ez éjszakában? Minden éjszaka fent vagyok. Mit szűsz, mit fonsz ellenem, felséged ellen? Hol vannak a férfiaid, a híveid, a szeretőid? Betlenné kiegyenesedett, s merőn nézett a fejedelemre. Felséges uram, Báthori Gábor, kövesse meg magát. Az asszony nép megdermedve nézett, s halálos félelemtől reszketett. A fejedelem korbáccsal kezében, mint magát elvesztett őrült állott közöttük. S le volt győzve, és ford belülről, szégyelte magát. Annál jobb, mondta önmagát marcangolva, s belehajtva a vad és méltatlan örvénybe. Annál jobb, innen, s körülintett az asszonyokra. Mint a szél előtt a fű, zsibongva, reszketve hajolt össze a sereg. De Betlenné felemelte kezét, egy lélek sem távozik el. Szólt, s az arca egyszerű volt, fejét kissé előre ejtette, nem volt dacos, nem volt fenséges, nem volt kiáltójel, egyszerű és szomorú asszony volt, gyermekeit vesztett szegény teremtés, de ebben a gyászban megindítóbb, mint lett volna a kérubimok szárnyával válain. Egy lélek se bizony, egy se távozik, rikácsolt a fejedelem. Ez az éjszaka a piros öröm éjszakája, vagyunk elegen vérbeli férfiak. S belemerett a Károlyi Zsuzsa szemébe, ébolyodott, végtelenben néző szemeivel. S kivárta, amíg a méreg hat akkor újra éjjel nem tudsz aludni ébren virrasztasz készíted a sebeseknek s megcsonkítottaknak a tépést és a kötést s az urat készíti a fegyvert. Szerencsétlen vagy, tudd meg szerencsétlen, vagy és boldogtalan vagy, és ha azt hiszed, hogy te fogod bekötözni annak sebjét, aki Báthori Gábort megöli, akkor nagyon ostoba vagy, de hiszen asszony vagy. Az asszony megdermedten, ellenmondás nélkül, stiltakozás nélkül hallgatta. Megmondtam neked, folytatta Báthori, s régi diákos hettelő furcsa módján hajol felé, köte kedves kicsi nyelves kicsinyesen és rövidlátó nagy szemeit ráhunyorgatva, s ritka fogait nagy bujazájából vicsorgatva, s mostoly csúf volt. Megmondtam neked, hogy Károly Zsuzsanna akkor született, mikor Bethlen Gábor feleségül vette. Mit akarsz? Bethlen Gábor némek szűnt, ha Bethlen Gábor fejedelem lesz. Károly Zsuzsa leszel, megint ezt akarod? A nap mellett árnyékot akarsz játszodni? Árnyéka akarsz lenni a napnak? S röhögött. Károly Zsuzsanna felemelte a fejét, s szembefordult. Mit akar kegyelmet tőlem? Báthori Gábornak nagy az éjsége, nagy a kívánsága, de csak szemével kívánó mommutállat ő, hanem Bethlen Gábornak nagy az étvágya és nagy az akaratja, te akarsz mellette fejedelem asszony lenni? Kis jószág más lesz az, él az Isten, hogyha Báthori Gábor ebek koncára jut. Marad még Báthori vér, aki Erdély trónján fog fényeskedni. De az Károly Zsuzsannának rosszabb lesz a halálnál. Mert akkor még árnyék se lesz belőled. Kacagott, harsányan, gonoszul. Reszkes szerencsétől. Fonó asszony az alházba való. Fejedelmi ágyba, fejedelmi személy. A te urad. Az fölfelé néz, s még átgázol rajtad, mint a garádicson. Ezzel lesúnyta a fejét, s megfordult, és ingó léptekkel, vastag nagy medve formán elment. Leballagott a lépcsőn, s utána világítottak. Felnézett a lépcső tetejére, s megcsóválta a fejét, ijalattomosan akart vele végezni a nagy bitang, mondta, mert meg volt győződve felőle, hogy az a tégla a múltkor kiszámított terv volt. S már bízni kezdett benne, hogy szerencse csillaga megvédi. Bethlen nagy számító, de csak lent a porban, Báthori Gábor feje túl van a porfelhőkön, amelyeket Bethlen Gábor tud felverni. Bethlennél remegett, fagyott csíri szobor megértette sóasszonyi balgaság, elhitte és halálig tartó rettenetes gyűlölet fakadt fel benne Báthori Gábor ellen, mert igazat mondott Csanna boszorkány s Báthori jaj. Ő pedig árnyék a nap, árnyék a napi. Mióta van árnyék a napnak? Másnap megjelent a fejedelem udvarában, szebemben Husszain Csausz nagy kísérettel. A fejedelem három napig váratta, akkor bocsátotta maga elé. Nagy gőggel s nagy pompával fogadta, mit akarsz, mit kívánsz, becsületes török. Ez meghajtotta a fejét csalázattal, magyarul mondani kezdte, hála legyen Allahnak, aki igaz hívő szolgái közül a muszulmánokat nagyon felmagasztalta, és ügyeit megsegítette. Tisztelet és üdvözlet a hitetlenek virágának, Báthori Gábornak, ki, vagy Erdély fejedelme. A világ hatalmas ura, a minden bírós győzhetetlen császár, a padisa, megkeresi az ő legkisebb szolgáját, Báthori Gábort, akit az ő akarata helyezett a fejedelemségbe, hogy is mint véleked el arról, amit első leveledben, írott betűkkel, sillő alázattal küldtél a hatalmas császárnak. Báthori szívéből utálta ezt a csúszómászó édes kés nyelvet, s közbevágott. Ne cifrázd, sok dolgunk vagyon, sietünk. A Csausz újra fejet hajtott, s folytatta. Jól tudom, hűséges vajdája győzhetetlen császárnak, hogy serénységben nincs párod a hatalmas szultán szolgálatában, s mondásod, hogy a padisah barátjának barátja s ellenségének ellensége lész, mindenkor tündökölni fog a hűségnek példái között. Nos, halljuk, jó Csausz, mit akarsz elérni tőlünk? A páratlan vezér, Mustafa pasa parancsolta, úgy mond, jaj fiam, jaj szolgám, hozzátok elő a defterkönyveket, s az adókönyveket. Szolgái stihájai szaladtak a rézeffendiért, s előhozták a könyveket, amit a páratlan vezér, Mustafa pasa kívánt. S azokban írva vala, hogy Erdély adója 20 esztendő óta megadva nem volt. Parancsolta azért a páratlan vezér, hogy leghűségesebben, Husszain Csausz, te jól ismered az erdélyi vajdát, Gábor fejedelmet, eredjel, s kérdezd meg, mikor fogja teljesíteni, amit első levelében ígért, hogy mind az adókat hiány nélkül megfizetendi. Báthori felpattant. 20 évi adót? Egy batkát se, egy polturát se a te uradnak, a páratlan vezérnek? akinek társzekérrel sló teherrel küldtem az őseimtől örököl birtokimat, marháimat, aranysezüst kincseimet, s hálából fejedelmet nevezett ki a nyakamra többet Erdélyért úcska papucsomat nem adom. Mély csönd volt. Bárhogy van, Alláh tegye könnyűvé. Báthori már megbánta heveskedését. Írjatok neki egy szép levelet. Mi nem szoktunk cukoros szókkal beszélni, mi emberi nyelven szólunk, ha haragszunk, haragosan, ha szerelmesek vagyunk, szerelmesen, de ti mindig cikornyával szóltok, se szerelem, se harag nem látszik meg. Írjátok neki, hogy Erdély fejedelme mindenre kész, s mindent megad, de nem úgy, mint eddig, setétbe, vaktába, szegődött bír, osztott konc, ezután meg fogom kérdezni, mit adtok s mit kértek. Megfizetem. Adjátok ki nekem az én megszökött emberemet, aki hozzátok ment irgalmat koldulni, Bethlen Gábort, adjátok ide, annyi aranyat adok, amennyit nyom. A csausz mereven nézett s hallgatott. De ha ki nem adjátok, ám ti lássátok, ha nyakatokra mennek a németek az egész világról, mert ha engem innen elkergettek, Istennel legyen irgalmas, kegyelmes, de mint hátatokra hozom az egész világ német seregét. S akkor szorul a kapca. A csausz így szólt, ha így van a helyzet, akkor add ide ezt a levelet értelmesen megírva, mint eszes fejedelemhez illik, mert a király dicséri az ő levele, és a tolmácsot az ő tolmácsolása. Báthori újra egyet kötött indulatán, s még enyhébben mondta, nézd, öregatyus, te értelmes öregember vagy. Beláthatod, hogy van okom a haragra, de ti vagytok az okai, mert minden kifutott ebnek meghallgatjátok a csaholását. Úgye bizony, mikor Géci András oda járt az én követségembe, annak is meghittétek, amit beszélt. Pedig látod, megcsalt titeket, az én parancsomból, itt van mellettem. Hussain Csausz fölemelte szemét, mondom, aki mit akar, de te ezt a szót ki ne mondd, mert hol vagyon itt, akit említesz. A fejedelem körülnézett. Géci nem volt a teremben. Megszökött, gondolta magában, bosszankodva rajta, s haragudott is, de Géci később megmagyarázta, hogy azért nem jött be, mert megírta a levelet a töröknek abban az értelemben, ahogy a fejedelemmel előre megbeszélték. A csausz a levelet elvitte, s erre másnap hallották, hogy Girai Khan betört a tömös is a törzsvári szoroson. Csak akkor értették meg a csausz szerepét, az egész adókérdés arra való volt, hogy a hadüzenetet indokolja. Az egész világ előtt oka legyen, hogy az erdélyi fejedelmet azért támadja meg a szultán, mert megtagadta a 20 évi adó hátralék megfizetését. A nép már is remegve fut a törökség elől, s a székelységen lázadás tört ki. Mintha egy pillanat alatt lángba borult volna a mező, a fejedelem hirtelen azt sem tudta, merre s hova forduljon. A székelyek közül minden percben érkezett egy követ, s hozták a hírt, hogy a török hadgyenge, szedetvedett csürhe, amely meg sem mer mozdulni s a fejedelem nagyobb bajra figyeljen, és pedig arra, hogy az urak ellene szervezkedtek, s Bethlennek írtak, s követeket küldtek elébe Temesvárra, már visszajött a portáról. Rettentő ijegység volt az emberekben, mindenki elvesztette a fejét, pánirémülésben futkosott minden ember, mintha a végítélet közeledne, jeleket beszéltek, már megint vérpatakok fakadtak a fák tövében. Csíkban kotló alakú csillagot láttak s földrengés volt a szász vidéken. Brassó városában is viszály ütött ki, a tanács egyik része hű akart maradni a fejedelemhez, mert ők is látták, hogy a török hat haszontalan népség, amely cigányok módjára fegyvertelenül és éhesen kóborol, ez soha nem fogja bevenni Brassót, sem Szebent, sem a fejedelem hadait meg nem veri, ellenben, ha a fejedelem marad felül, akkor igazán Isten legyen irgalmas most már a 100 nemzetnek. De a nép a török pártjára állt, s Benkner, aki maga vajda akart lenni Erdélyben, a 100 nemzet külön vajdája, tudálékos arccal, papos módon járt kelt, súton útfélem prédikált Szodomának s Gomorhának végső veszedelméről. Egyik nap a fejedelem követei mentek keresztül a városon a török kísérők vezetése mellett, s ezek oly udvariasan bántak a fejedelem embereivel, hogy rögtön elterjedt a híre, hogy Báthori kegyelmet nyert a portán, s a nép reszketni kezdett. Most Bámfi Demeter és Pécsi Simon, aki tudott örökül, álltak oly szánalmasan a tatárkán előtt, mint pár napja ő előttük a csausz. A kán átvette a gazdag ajándékokat, s azt kérdezte meg, békillett már az a ti báthori vajdátok az országgal? Meg, nagyságos kán, hád brassóval? Igen, avval is, hád békességben vagyon az ország. Békességben van, ne ugass, mert én tudom, hogy nincs békességbe. Van, kegyelmes uram, bizonygatta az öreg Bámfi Demeter. Javanaszul az akszakal köpeg ordított képéből kikelve a kán Bámfi Demeterre s a tolmács utána ordította ugyanolyan hangon, hiába szól az akszakállú kopó. Korbácsát rájuk emelte, s ugyancsak gyorsan kellett visszahúzódniuk. Vették is eszükbe, hogy itt ugyan rosszul áll az uruk dolga, s hamar visszafordultak, de nem engedte őket a kán. Egy verembe zárta a követséget, s ott egyebet nem kaptak, csak ha békát enni lett volna kedvük. A fejedelem Zsgéci most éjjel-nappal verették a hidat a Maroson, hogy a sereget átszállítsák, de a hajdúk fent voltak nagy enyettáján, s náluk nélkül nem volt értelme az egész elindulásnak, s minden órán új s újabb csapatok jöttek, mintha fölül nőttek volna ki. Szebembe, szebembe! Sürgette a fejedelem, s a saját kezével szeretett volna átröpíteni a folyón minden embert. Szebembe, szebembe, a bevehetetlen jó szebembe. Csodálatos képpen néhány nap alatt 10 000-nél nagyobb sereg gyűlt össze, s mint a tenger árasztották el a vidéket, a költözködtek hangyamódra hosszú sorban podgyászukkal, batyúikkal a vár felé. De, míg ők Brassó felé figyeltek, megjött szerdán éjjel a hír, hogy 100 sebesen vannak a törökök, Iszkender Basa a Vaskapu és Déva felül jő Betlennel. 100 sebes már csak 1 óra járás lovon s a Szebeni út közepén, most már mindennek vége, a fejedelem kétségbe esve nyeregbe, soha többé Szebentel nem éri Gécics hű szolgáját, lónyai farkast maga mellé véve, mindent ott hagyott szanaszét, felborulva, elszórva, úton elvesztegetve a székelyekhez. Kiáltotta a székelyekhez. Éjszakai időn, sötétben vadsel hagyott utakon lóhalálába vágtatott néhány hűszolgája kíséretében föl a Maros völgyén, majd a kisküküllő partján, s ebben a percben nem tudta, ki ő, mi ő, honnan jön s hová megy, fejedeleme még, vagy sem. Háta megett az iszonyatos csönd, amely rémekkel teli, s előtte vak sötétség. 4. Ugyanezen az úton ment a múlt őszön, mikor a székelyföldet bejárta. Most ellenállhatatlanul támadtak fel az emlékek, amint a nap feljött, s a küküllő völgyében végigfutott, az aranyba sárguló bűbályos völgyben. De nem látta a hegyormok szeszélyes vonalát, a kis folyó vidám kanyargását, nem látta a meg nem rendült természet nyugodt bölcsességét, felzaklatott lelke magába mélyett, s szíve hevesen vert. Még egy szál tartotta, még egy reménysége volt, még egy adósa, akire számított. A székelyek, köztük bátorságban s biztonságban fogja magát érezni, s a lovakat hajszolta, hajszolta, hogy minél hamarabb, minden percért rettegve, befusson, mint valami kész várba, ahol aztán semmi baj nem érheti. Éjjel-nappali menés után elhaladtak Meggyes, Erzsébet város alatt, salig telepettek le kicsit legeltetni, nem merték egyik várost sem megpróbálni, mert már szorította őket a lelkiismeret, mert félt, hogy itt szorul, s ki tudja, nincsen-e már ezeknek is értésükre, hogy mi történt, vagy mi készül, ezerős 100 városoktól semmit se várhat, csak haraggal nézi a kőfalakat, s tovább, tovább. Dánosnál seregi ő szembe. Megállanak, lovas és gyalogsereg, soká vizsgálják s már készülnek, hogy neki a küküllőnek, át a túlsó parti hegyekbe, s megkeresik a Marosvásárhelyi utat s felvádolnak, mikor végre felismerik, hogy a székelyek jönnek. Nagy boldogság! Mindjárt új helyzet áll elő, s a fejedelem méltóságos módon ül meg lován. Géci elrendezi a lovasságot, s így várják be a székelyek előre küldött vezetőit. A csapat most jött a fejedelem táborába. 40-en voltak lovasok, s 200-an gyalogok. Örült nekik, s maga mellett tartotta őket. A következő helységes vára volt, tavaly itt fogadták a legnagyobb ünneppel, azonnal elhatározta, hogy ezt a várat rögtön feléri, s ott megpihen, míg újabb hírt nem hall. Délután 3 óra tájban értek a vár alá. A vársz egész város egy hegyes dombról ilyetten nézett le rá, kapuit becsukta, s az előre küldöttek már visszatértek, hogy a város nem ereszt be a hadidők miatt egy lelket sem, s nem akarják hinni, hogy maga a fejedelem itt volna. Géci levelet írt, erős nagy levelet, hogy a hitre tartsák magukat, különben el nem kerülik szörnyű végüket, s a levelet aláírta a fejedelem, de a sebes induláskor nem gondolt rá senki, s pecsétviaszt nem találtak. Míg a küldöttek visszajöhettek, a sereg letanyázott az országút mellett, éppen a küküllő kanyarodóján, ahonnan a várat legjobban lehetett látni, sem közel, sem távol, úgyhogy onnan puskával kárt nem tehettek bennük. A fejedelmi banderiumnak semmi jelesége nem volt, a góbéknak is elég kevés, s gyanús szemmel nézték a hatalmasok szegénységét, de megosztották a falatot, abban a reményben, hogy Segesváron majd kipótolják. Az éjszaka rájuk szállott, a városból semmi választ nem lehetett kapni, mert a kapun be nem bocsátották, a polgármester azt izente ki, hogy hajnal előtt egy lelket sem eresztenek be, s csak tartották magukat erősen ahhoz, hogy nem a fejedelem, s nem a fejedelem. Nem lehetett arra vállalkozni, hogy ilyen kevesen megostromolják most rögtön a várat, azért jó tanyát igyekeztek csinálni, sátor azonban semmi nem volt, s maga a fejedelem egy kis pásztorkunyhóban vonta meg magát Gécivel, a többiek kint az Isten szabad ege alatt tanyáztak a deres hidegben s erős őrségen, legalább nem aludtak el. A székely hűségesen virrasztott. A fejedelem éjszaka nem aludt, fölserkent néhány órai alvás után, s kiment a csillagos ég alá. A kunyhó előtt ott állt a székely gubában s hosszú nyelű dárdájára támaszkodva aludt. Alszol-e? Rázta meg a vállát. Fölserkent. Dehogy alszok, rezzent az fel. Láttam, hogy aludtál. Hogy aludtam bón, mikor nem aludtam. Csak nagyon néztem, a fejedelem nem veszekedett, s nem jutott eszébe, hogy felakasztassa. Tovább ment, s ő is neki dőlt egy fának, maga elé hajlott, s nagyot nézett. A távolba akart nézni, át a hegyeken, a távolságokon, látni akarta a török hadat, amely most valahol szintén nyugszik az éjszakában, vagy bementek-e már Gyulafehérvárra, talán azok is így tanyáznak a város előtt, de nem ennyien, hanem számtalanok, csorda, rettenetes. Bozontos fekete ember jött felé, megállj, ki vagy? Én Vónék, nagy uram. A székely csapat főtisztje volt, nemes Mikó Miklós. Sokáig állottak egymás mellett szótalanul. Miért késtetek így el, apám? Kérdezte a fejedelem. Elkéstünk volna, morogta az. Mitül késtünk el, nagyságos uram? Múlt héten már ott kellett legyen minden szék a fehérvári táboron. Mikó uram hallgatott. Nem lehetett a haddal, nem akarta az igazságot, sokat perlettek, hogy a főnép és lófejek kik az lófőségben vagynak, ezek meg ne róttassanak, ahogy az törvény van. De régi szokás szerint hadra készen legyenek. De a paraszt népség, a második artikulust meghamisította, hogy az kik földön lakók, mind megróttassanak, minden rendbeliek, akár egyekések, akár félekések, akár marhások, akár marhátlanok. Senki nem akart rovást hagyni magán, mióta nagyságot kiadta a rendelist, hogy, aki az oláhadra megy, senki nem akar jobb átságot esmerni. Mán ott van nálunk is a falu szerin, vagyunk nemesek, azaz nobilisek 3 család, mink a Mikók, a fodorbeliek meg a cerjékek. Egészek is vagyom paraszt 7 család, meg Pál polgár család. Félek is van 10 család, egy marhás van 5 család, marhátlan van 13. Kovács Miklós polgárral 14. Hát nem volt itt ez idáig semmi baj, mert voltak jobb ágyszeren elegen, amékek megdolgozhatták a fődeket, volt miből kivenni a dézmát, úrnak, nemesnek, országnak, papnak. Mert minket 3 nemes családot, 35, vagy 36 jobb ágy népnek kellett kitartani. Igen, de most ezek a koszos, vedlet bitang népség mint kardra tetszert, meg puskára, tőtise ugyan nincs, hát csak annyit ér vele, mint egy fustéllyal, de nem akarnak az Istennek se igazságot tudni. Kiki magának, mint csak magának gyűjt, gyarapít, hajtja barmát, ahová jól esik, hogy most azt mondják a közszabadság kiütött, kiadta a fejedelem. Mind a mellét veri, hogy ő is fejedelem szabadja, meg ő is. A fejedelem hallgatott, lassan értette a szót, s tetszett neki, csinál hát egy kis felfordulást mégis. Az asszonyok nagyon békétlenek, kivált az én feleségem is csak alig maradhat, hogy eddig a szözt kiadta fonni, neki szépen felfonták a télen, a pászmákat mind behordták, tavaszra, húsvétra be lehetett állítani az esztovátákat s lehetett szűni. Most meg a vedlet kócos bitangjai azt vetik, hogy van nekik maguknak elég fonnivalójuk. Az igaz, mint kinyűjték maguknak, ellopták a kenderfődeket, a feleségem, míg oda voltunk, alig tudott magának valamit menteni. Hát miből lesz most ruha a népnek, magunknak, cselédeknek? Az igaz, cseléd sincsen, egy se akar bent lenni, már a botos le se mer menni a faluba, mert ígérik neki, hogy újra elverik. Egy szóval meg van romolva a világ, nagyságos uram. A fejedelem mereven mosolygott. Az főnép szolgá is, kik lovok hátán ő felségének hadban és egyéb szükségben urokkal egyetemben szolgálnak, kiknek uruktól ruházatjak vagyon, esztendőre fizetésképpen szegődtségek vagyon, most, hogy senki meg nem róttatik, adópénzt nem fizet egy dénárt is. Mindel akar széjedni, senki magánál nagyobb urat esmerni nem akar. Odalépett a másik főember, Robhaj Mátyás uram, s megértvén, hogy a fejedelem előtt Mikó uram ilyetén nyugalommal beszéli a nemesi rend kínját, maga mellettük valónak vélte a fejedelmet, s nagy lángra lobbanva elkezdte szidni tele szívből a nem igaz úton nyáró, hazug ingyen élőket, akik az uraik zsírján akarnak hízni, s akiket nagyobb ellenségnek esmér minden béli ellenségnél, akár töröknél, akár tatárnál, mert az mint csak gyünsel megy, de ez itt marad. Mégis folytva beszélt, mert az űrálló székely nagyon kezdett ügyelni a szóra. Három katona jött, akiknek kötelességük volt, hogy a várkapujáig járjanak s vissza, hogy baj ne érje őket, ha éjszaka kiütnének a szászok. Megálltak mellettük, nagy hegyként köszöntek, s kezdték úgy hányni vetni magukat, mintha ők is nemes emberek volnának. No, Mikó uram, mondta az egyik, szól le még az őt furúja. Mikó uram erre a konfidenciára, amit a fejedelemű nagysága szem előtt kellett eltűrnie, égtelen dühbe jött. Te kapubéli cigány, te, mondta neki, te falusarki rusnya béka, hát hunőriztünk mink együtt disznót, hogy együtt furujázzunk. Az ember nevetett, már ehhez hozzá volt szokva, hogy az úri emberek szidogatják őket, de nincs annak semmi ereje. Mikó uram elővette a zöld sutorát az oldalán lógó tarsolyából, s megkínálta éged borral a fejedelmet ékesen köszöntvén ne utáljanok. A fejedelem elvette az edényt, s egyet szippantott a vékony csöcsin. Jóféle erős pálinka volt benne, csak úgy égette a gyomrát az embernek. Jó ízűen esett, melegített. Megborzongott, összép húzta magának köpenyét, s tovább nézte az embereket. Mikó uram megkínálta társát, Robhaj uramat, akkor eltette a kulacsot. A parasztott oldalt irigyen nézte, s szerette volna megkóstolni, de Mikó uram oda sandított. Ebbe fogatok nem vásik, béka húgya béletekbe. De azt is mink főztük, ugye Mikó uram? Robhaj uram a szesztől megmelegedve szintén hangos lett. Sajtáromba tejvaj, tietek be ganai. Robhaj uramat nem céloztam, mondta a legény, vagy, aki belém szól, fogát rakja ki elébb a fűre, hogy lenenyelje, ha megtanálom tenyerelni. Robhaj uram, az éged bor tette, vagy hogy a fejedelem mindez ideig egy szót sem szólt, s így teljes helyeslést vélt felőle, de egyszerre fölemelte a csákányát, s teljes erővel fejbe vágta a parasztot, úgyhogy az felfordult. A fejedelem kardjához kapott, s hátra lépett. Mit csinált kegyelmed? A másik két katona elszörnyett, s kiabálni kezdett lassabbacskán, nem lehetné? Avval nem sokat törődve, nekiestek Robhaj uramnak, s elkezdték a dárda nyelével agyabugyálni. Megálljatok, Kiabált a fejedelem, de bizott senki se törődött vele, az emberek mind összefutottak, s az éjszakában egyszerre csúfverekedés lett, szólani sem kellett, magától kialakult a két párt, nemesek, s parasztok vágták egymást, mint a tököt. Géci kiugrott a kunyhóból, jókor, mert éppen felgyújtotta valaki, hogy jobban lássák egymást. A fejedelem parancsolt volna, de kinek? Itt a szeme láttára csata lett, s ő nem tud mit tenni. Soha se hitte volna, hogy ezek a kedélyes szavakkal diskuráló székelyek hirtelen mérjűek, sékönnyen áll náluk a kard. Bátorjak ide, kiáltotta egyszerre egy hang, távolabb. Betlenek ide, hallatszott a másik oldalon. S egy pillanat alatt szétvált a két elem, s a fejedelem látta, hogy mind a nemes emberek szembe vannak, s a csühe viseli az ő nevét. Már el nem lehetett kerülni a színvallást, Géci megrántotta a köpönye szárát. Nagyságos uram, gyerünk innen, hadd egyék meg egymást a zebek. A fejedelem ment a csatlósok felé, akik a lovakat nyergelni kezdték. Géci Mikó Miklóst odaszólította, Mikó uram, mondta, menjenek kegyelmetek csak egyenesen tovább Fehérvár felé, ott fogják már találni Betlen Gábort a fejedelemségbe. Adja neki kegyelmed ezt a levelet. Mikó nagy szemet meresztett. No, a jó hírnek szeretik a nyakát szegni, mondta, hogy erről nem is hallánk. Géci szembe hunyorított. Mondja meg kegyelmed a fejedelemnek, hogy várja meg, míg 12-t üt az óra, s tudja meg, hogy a 12. ütést Géci cselekedte. Mikó értetlenül nézett rá. Géci odaadta a levelet, s kezet nyújtott. Azzal visszatért, felült lovára, s a fejedelem után ügetett. Hol voltál? Kérdezte a fejedelem. Semmi, csak a csizmám szorított. A fejedelem később azt kérdezte, mit beszéltél Mikó urammal? Vagy úgy? Megmondtam neki, hogy jó lesz, ha visszafordulnak, mert Fehérvár felül jön a török statár. A fejedelem lassan ügetett, tűnődött. Géci hazudott, érezte, hogy hazudott. S most elhúzódott tőle, faltámadt köztük, sóvakodott ez embertől. Még egyszer szerencsét próbált a várral. A kőfal alá mentek, s Géci felkiáltott, hogy eresszék be őket. Közel az erdő, menjetek oda, ahun eddig voltatok, kiáltott le az űr. Ha Istent is mértek, eresszetek be, hogyha most bebocsátok, halálig veletek maradunk. Nem lehet a kaput leereszteni, kiáltott ridegen a kapus. Kötelen vonogassatok fel a falon, mert itt lep az ellenség. De azt se tették meg, azért a városka falai alatt zsugorodtak virradatig. Akkor kijött az őrség fegyveresen, maguk után a kaput bezáratva, körüljárta a várat, hogy nem ólálkodik-e valahol ellenség, amely a kaput fenyegeti. Mikor szorgalmasan megvizsgálták az árkokat, berkeket s az erdőt, megnyitották a kapu rostélyát, és odahívták a fejedelmet, hogy igazolja magát. De még akkor is csak azt a választ adták, hogy a tanács hajnali harancúra összegyűl, és dönteni fog a bebocsátás felül. A fejedelem elunta a dolgot, elfacsarodott a szíve, hogy Erdély ura, aki még esztendeje banderium mars harangok zúgásával vonul be a kivirágozott városba, most mint egy koldusá csorogjon a kapu előtt, s szólott kísérőinek. Kik, vagy 20 mellé verődtek, hogy udvarhelyszékre akar menni, a székelyekhez, bármi lesz is. Előrsöket küldtek ki, akik megvizsgálják az utakat, és hegyről a völgyeket, nincs ellenség. Mikor beértek udvarhelyszékre, a falvakon nagy csendesség volt, mindenütt megkérdezték, hogy hol vannak a székelyhadak, hogy a sepsi széken kívül semmi székelység nem jött eddig a fejedelem táborára. Fent voltak keresztúron, hogy gyűlnek a seregek egész udvarhelyből s felcsíkból. Erre tovább mentek, de ahogy keresztúrhoz közeledtek, egyszerre ágyúdörgést hallottak. Ilyetten megállottak, mert nem tudták, mi lehet, hogy kerül szembe most már errünnen az ellenség. Talán Irejkán jött fel Brassóból, vagy pedig Moldovából tört be a tatárság. Megállapodtak, s előre küldtek, hogy tudakolják meg. A lovakat kantárszáron tartották, s leszálltak róla, hogy füvejenek egy kicsit a szegények. Nem sokára véresen fut eléjük egy ember, elfogják, az elbeszéli, hogy a székelyurak most fizetnek a bátoriaknak. Egyre több-több menekülő jön s megértik, hogy azok a székelyurak, akiknek a jobbágyait felszabadította a fejedelem, titkon tanácsot tartottak s a helyet, hogy a fejedelem parancsára táborba mentek volna, keresztúrba gyűjtötték a sereget, s azt lovasokkal, gyalogosokkal körülvették, tarackokat, ágyúkat is vonatának fel, de mind avval a színnel, hogy a fejedelem parancsára a fehérvári hadba igyekeznek, s most reggel mind rávetették a nyavajás székelyekre, akik nem is vélték, hogy ez az egész arra van, hogy őket levágják s jobbátság alá vessék az urak. Jön egy udvarhelyi városi polgár, fekete góbi székely, tiszta véresen, s mondani kezdi, én már egy hete este nap haladattájban láttam, hogy készülődnek a lovasok. Sírva beszélte, s vérét kendőjével szorította le, de nem tudta azt senki, csak ő magok, hova mennek, csak látám, hogy minden felül sel. És hát marosz székre mentenek, és azoknak a székelyeknek a nagyát, akiket a fejedelem a havasal földje idején szabaddá tött, fogdosták meg. Kiket ágyokban tapasztaltanak éjjel, úgy fogták meg a magok házában a feleségek mellett. Reggelre kelve hát úgy jönnek bé az hadak, s úgy hozzák őket szegényeket, mint valami nagy gonosztevőket. Semmit avval nem mulatnak, hanem tegnap sok nyársot faragtatának a város erdejéből és az akasztófához hordaták a nyársakat. A székelyeket is odavivék és sokakat nyársba vonának, sokat felakasztának szegényekben. Estvére kelve esmét elküldenek és újra behozának, kiket is hasonlóképpen mészárlának az akasztófa alatt. Iszonyodva hallgatták a beszédet, a székely nyugodtan folytatta, egy Károly Andrást is hozának, hadnagy volt ez köztük. Azt lófarkon meggondozzák és kivivék, fővel alá vonák szegény csláppal fölfelé fel az ég felé a nyársba, úgy gyalázzák meg az ártatlant. Sokakat felakasztának esmét, egy néhány nap úgy lőn a dolog. Ekkor az öldöklést megúnák, elhagyják, hanem az orrokat, füleket kezdték metszeni, de azt is oly istentelenül, hogy az orrát ajkastul elmetszik, annyira, hogy csak a foga maradott szegényeknek, és így is sok meghal miatta, a fülét is kinek elmetszették, a nyaka felé nyúzták alá. Ilyen nagy istentelen dolgot tettenek rajtok. Végtére azt is hátra hagyván, azt rendelik, hogy csak felpiricsolják őket. És olyan nagy deszkalapockát csinálának, hogy égtelen volt az, de annak élet is fokot faragtak, avval kilencet ütöttek rajta a laposával, de az utolsót az élével vágták oda, fenekére a lapátnak, melyet láttam, hogy oly súlyosan esett, hogy a faracsontja mind apróra törött miatta. Azt is mondották, hogy sok már meghalt abban is szegényekben. Ilyen rútul bánnak a szegény megszabadult székelyekkel, akik havasal földébe voltak a fejedelemmel. Ezeket szemeimmel néztem, én is gyanús lettem, pedig nem is voltam az oláháborúba, de most csak ki kell kiáltani valakire, hogy ez is bátori, mindjárt viszik a fűvesztőre, úgy viaskodtam meg a városi darabontokkal, s lóra kapván elvonhattam magam, azóta én is akasztófán volnék. A fejedelem látni akarja a szín helyet, s a székely az erdőn át elvezeti, míg csak a hollókkal lepett tisztásra nem érnek. Iszonyodva látta az akasztófa körül a sok nyársat, s mindeniken egy vonagló emberi állat, mint a tövisre szúrt bogár. Már hangjuk se volt, csak vérrel tátogtak s tehetetlenül nézte egy pillanatig, akkor megfordult cseszeveszett futással menekült, mintha az őrület tört volna ki rajta. Géci sürgette, hogy menjenek vissza Meggyesig, s a vásárhelyi úton fel Kolozsvárra, de ő már gyanús volt, s a fejedelem a legelső patak mentén bevette magát a hegyekbe. 5. A bujdosú fejedelem a hajnalban ilyetten menekült, mint egy rémséges boszorkány nyomás elül, s erdőn völgyön át egyenesen futott északra, most már Kolozsvárra. Radnóthon szintén hajnalban ment át, s látta Kornisból Lizsár kastélyát, de beléje nem ment. Köpenyét arcába húzta, mintha a némaház nagy tetejével fenyegetően kísérné. Valaki elmondta, hogy a szegénységnek eladományozott birtok tönkre ment, mert a szegények maguk sem hittek a vagyonukban, sörültek, ha valamit elhordhattak, s a kézből felzsákmányolhattak, még maga az udvarház is üresen állott, s nyomorult parasztság nem, mert belemenni hálni, mert látták Bolizsár urat éjjel holdvilágon, mint kísértetet, nagy ragyogó csákányával sétálni a falakon keresztül. Egerbegyen mégis beszállt reggelizni. Kamuti persze nem volt itthon, ez most Bethlen Gábornál van, az áruló, felesége ágyban feküdt, a lilium szépségű kis teremtés nem bírta kiviselni a nagy terhet, elvetette, s élet-halál közt feküdött, csatlósok, darabontok mesélték, hogy azt mondják, farkas uram megtaposta a feleségét a fejedelem miatt. Mintha ég, föld összeesküdött volna, minden összeomlott, minden visszafordult. A fejedelem vacsel keseredett lélekkel ment tovább. Tordám fejül lévő táborban együtt találta az urakat, Alli a farkast, a brassai csata vezérét, Kovacsúcit és a maga pártja belieket. Istenre kértes parancsolta nekik, hy jöjjenek vele Békolozsvárra. A vészhírek egyre jobban szorították őket, mindenki a tatároknak száma nélkül való nagy sokaságáról beszélt, soly rémület volt, hogy a vitéz férfiak mint kisgyermekek sikoltottak. Éjszaka nem bírt megnyugodni, nem bírta már sorsának kegyetlenségét, felült fekvő helyén, s fél óráig összeszorított foggal hangosan nyögött. Szolgája ilyetten jött hozzá, nyergeltes, mondta neki. Csak mikor lovon ült, salószáját keletnek fordította, akkor nyugodott meg, mintha egy titkos belső hatalom parancsolt volna rá. Úgy érezte, hogy, ami történt, mind egy magas úr parancsából lenne, hogy őt vezeklésre kényszerítse, és minden elmúlik, amint odaér. Gyötrődő szívvel vágtatott a Maros partján Görgény felé. Szomorú egy út volt. Kis falvak sűrűn maradtak el megette, nemrég a legboldogabb völgység Erdélynek, most feleégetten a forgács hada is a hajdúk pestise után. Deres hajnal volt, mikor megérkezett. Itt még ártatlan volt az ember. Beeresztették a várba. Követnek jelentette magát a fejedelemtől, a vindai karémülten ismerte föl a fejedelmet. No, mit habozol, szólj az asszonynak, hogy itt egy penitencia járó szegény beteg. Igen, kegyelmes uram, rideg, komor hely volt, amint körülnézett, örömtelen rideg hely, granarium volt. Pajta, csűr, soha se hitte volna senki, hogy itt fejedelmi asszony fog lakni. Végig futott előtte az emlék, Szászlóna, a kárpitos terem, a nagyszerű úri társaság, ahol a feleségét utoljára látta, s most edohos, egérszagú halotti veremben. Fejét öklére hajtotta és sírt, elsírta magát azon, hogy itt van, a jóságban, maga megalázásán, soha ezt nem hitte volna. Egyszer csak felütötte fejét, a vénasszony sokáig nem jöjj vissza. Eszébe villant talán újra a Szászlónai tréfa megváratja. Fejébe szállt a vér, fölpattant, két percig mereven nézett az ajtóra, de az ki nem nyílt, és nem repült feleség örömre pesve a nyakába. Zöldfényű tükör volt szemben a falon, belenézett cselálmélkodott. 6 évvel öregülnek látta magát. Mintha 6 esztendeje várna a feleségére a világon. Erre süvegét szemébe húztas keserű dühösen eltávozott. Rohant, hogy vissza ne hívják. Senki sem ment utána. A sereget még ott találta, ahol hagyta, mindenki ilyetten tűnődött a fejedelem eltűnésén, s kitörő örömmel fogadták. Élükre állott, s Kolozsvárra indította őket diétára. Lassan haladt a had, s most az egyszer nagy szív s nagy lélek nyílt fel benne. Bátor arcot mutatott, s mindenben jelen volt, rendezett, biztatott, selül járt, és senkit el nem hagyott. Állította, hogy minden jóra fordul, hogy semmi ez. Esküdött, hogy már váradon vannak a császári seregek, s hogy kiverik Stambulig kergetik a pogányt. De senki sem hitte, s mikor egyestére kelve Kolozsvár alatt állottak, várva a város küldöttségét, hogy a fejedelem éjszakai szállásra bemehessen. A kolozsváriak hasonlóképpen azt üzenték, hogy a város statutumai nem engedik, hogy napszállat után hadbeli népekből valaki is bemehessen a falak közé. A fejedelem nevetett, már Segesvár alatt megtanulta, hogy elég közel vagyon az erdő, menjetek oda, s ha fejedelem vagy, hű a palotádban. Rendelkezett, hogy no, akkor csak üssék fel a sátorokat, s a szekerekről bort kerítetett, s éjfélig együtt tartotta szóval s kedvel az urakat. Ezek mind a legnagyobb nyugalommal ittak, de a szíve fenekén valamennyi setét volt, s farkas nevetés volt az csak, mikor a fejedelem végre még táncra is kerekedett előttük. Másnap nagy fényes küldöttség indult a városba, de csak ötöt eresztettek be belőlük. Azok is avval jöttek vissza, hogy a kolozsváriak nagyon köszönik a látogatást, de már meg fogtak elégedni a fejedelem szép táncának látásával. Báthori csak most vette gondolóra. Rendelkezett, hogy a had alakuljon át hadi országgyűlési. Az urak megtették, a nép a vidám fejedelemben úgy bízott, mint valami csodatevőbe, s már is árulást emlegettek, s mint kész volt a fejedelem mellett kardot rántani. Némi hírek is feszítették a lelkeket, a székelyföldi lázadás felül, s a széki éjszaka emlékei fenyegették az urakat, nem tudták, nem kerülnek éreggelre a paraszt katonaság lándzsájára, mint akkor, ott kornisék. Igyekezett hát a fejedelemnek hízelegni s kedvében járni, s rossz arcot senki sem mutatott, s világkincseért a Betlen nevét ki nem éltik vala, de még azt sem lehetett hangosan hallani, hogy török vagyon az országban, s nem is oly messze, már tordán vagynak. Hallgatott minden ember s igyekezett jó arcot vágni a keserves trufához. A fejedelem követett küldött tordára Szkenderbasához. Fennmaradt a követi utasítása, hogy hallottuk kegyelmedik létét, s nem tudjuk mire vélni, de ha kegyelmedig az úton jár, az áruló Betlen Gábort megfogatván kezünkbe küldje, vagy ide való országbeli embernek szem előtt megölesse, akkor ezen írásom legyen zálogul, melyben én hütemre fogadom, hogy amit Géci András a portán hüttel fogadott, azt én mind megteljesítem. Jenő, Lippavárát átadom, adót megfizetem, s a jövő esztendő duplájára emelem, s magamat országom minden hadaival a kegyelmes császár kezére bocsátom. Hogy eddig is az adót meg nem adtam, annak is Betlen Gábor, az áruló, az oka, mert főtanácsosom lévén, soha nem kívánta, azt mondta, ne adjatok adót, ajándékkal is megéri a török. Csak most veszem későn eszembe, hogy mint hamis tanács volt, arra való, hogy legyen mivel vádolnia a fényes portán. Kérem kegyelmedet édesapám Szkenderbassa, vigye ki hadait az országból, sáljon Tömösvár mellé, én hatalmas császár ellen rebellis nem voltam, nem is akarok lenni, akit csak kegyelmed az erdélyi főrendek közül kívánni fog, legyen zálogul, mint kegyelmednél. Én pedig hadaimmal lesz helyről Lippára mégyek, s azt kegyelmednek, ha nem másképp, ostrommal megveszem, mert a magyar katonáim maguktól meg nem adják, de én sem véremet, sem életemet nem szánom, megmutatom nagyságodnak, hogy azt a várat csontok hegyeim s vérek patakján keresztül is megveszem, s úgy adom a felséges császár kezébe, mint egy pomagránátot, aranytálcán. Az elmaradt adót mind a jövő tavaszon egy aranyig beszolgáltatom, s fogadom, hogy ezen túl az effélében más szájával nem eszem, s szavát sem fogadom. Ezen szavaimat, hogy kegyelmed előtt megmutassam igaznak lenni, ím tulajdon kezemmel írt csújjamban viselt titkos pecsétemmel roborálom, így küldöm Ibrahim végtől ő kegyelmétül, s ennek hitelt adjon kegyelmed nagyon megvidámodott ettől a levéltől, melyet a rendekkel aláíratott s velük erős esküvést jegyeztetett, hogy vele élnek halnak. Másnap délre azonban megjött Ibrahim vég a Szkenderbasa levelével, mely kemény elutasító volt. Báthorinak csak ezt írta, a hatalmas császárnak soha te hozzád semmi kedve nem volt, miult a sok istentelen életednek és veszekedésednek hírét vette. Elvégezett a karatja ez ő hatalmasságának, hogy soha Báthori nemzetségnek többet Erdélyt bírni nem hagyja. Ez szót higgye meg tőlünk, kegyelmed, hogyha egy nagy havast megtöltene is arannyal Báthori, és az hatalmas császárnak adná, akkor sem engedné. Báthori komoran, szédelegve hallgatta a levelet, most végre megindult alatta a föld, s úgy érezte, levegőbe repült, s elvesztette minden keménységét a világ. A rendek olvasták a basa hozzájuk írott levelét. Írja kegyelmetek, hogy a mostani fejedelmetekkel élni halni akartok, és mást uralni soha. De mi e dolgoknak sok híját látjuk, mert az országot nem mindenestől az nemességből értjük állani, noha azok az elsők, és azoknak is sok bántásit tudjuk lenni, hanem az egész százságot is egyik fő tagjának tekintjük, kik mindenestül megrontattak szabadságukban, s a székelységet, amelyről nem tudjuk kik s melyokért most a jégtelen forradalomban vagynak. Azért, ha velünk végezni akartok, a szemeteket felnyissátok, és okosabban gondolkodjatok a dologról, s mi hozzánk eszes és fő embereket küldjetek, akikkel mi rólatok, fejedelmetekről s az országról mindent megbeszélhessünk. Égetésért, rablásért a török hadak nem jöttenek, jöttek az erdélyi főnépek kérésére. S, ha ti most s máskor is mást írtatok, azt jól értjük, mert fegyver alatt némák a lelkek. Írjuk azért, hogy valaki ezen túl báthori fejedelmének mondja, az az ő hatalmassága ellensége, s büntetlen nem marad. Hogy azért mindnyájan jól megértsétek, ezennel meghagyjuk, hogy Kolozsvárra menjen minden ember, s ott mindjárt fejedelmet válasszon kegyelmetek magoknak, mert minden addig ki nem megyünk. De mihelyt a fejedelem választás megrészen, az mi istenünkre s hitünkre esküszünk, hogy mindjárt kimegyünk és kegyelmetekre s az országra oly gondot viselünk, hogy Isten akaratjából egy tikmony el nem pusztul ez országban. Itt késedelmesség nem lehet, mert az csak kegyelmeteknek árt. Az hadakat csak az Isten tudja, hogy tarthatjuk békén ez 4-5 nap alatt a dúlástól. De ha el nem jöjjő kegyelmetek, bizonyosan elhihetitek, hogy hadainkot reátok bocsátjuk, s akkor bizony uram, kivonszák házatok népit az erősségből, s ha kilevágattatik s elraboltatik, az Istennek szent angyalai előtt, a kegyelmetek lelke adjon számot róla, mert bizony a földszínén lakni nem hagylak, s bizony-bizony eljött Erdély országnak utolsó veszedelme. Néma csöndben hallgatták a rendek a levelet, valaki azt kiáltotta, éljen a fejedelem. Erre valami csodálatos dolog történt. Mindnyájan felállottak, s egy szívvel, lélekkel kiáltották báthori felé a vivátot. Báthori vértődös szemmel nézett körül rajtuk. Nos, hát mégis, azok az emberek, akik annyi időn keresztül jóban, rosszban vele voltak, akik mindenkor vakon szavazták meg parancsait, s kísérték őt imbolygó, elromlott útjain, még egyszer mellette állanak, mint egy szív s egy test. Felállott, most neki kell ezt a hűséget viszonoznia. Soká nyugtatta szótlanul, könyvfátyolos pillantását a tömegen s így szólt. Mi báthori Gábor, Erdély fejedelme Isten kegyelméből, Soláország, Moldva vajdája, Magyarország kapcsolt részeinek urasa székelyek fő ispánja, köszönjük kegyelmeteknek ezt a hűséges bücsületet. Immár csak azon kérjük kegyelmeteket, kísérjenek el nagyvárat felé ország határáig, Sebesváráig, s ott hittel és emberséggel kegyelmeteket elbocsátjuk s hitük alul feloldjuk. Elfojtotta a szavát a könyv. Akkor tomboló lelkesedés vette körül, hozzárohantak s vállukra vették, s nem volt vége a rajongásnak. Amint a hadak megindultak, s báthori ló hátról nézte, hogy olvadnak le arra lóna felé, felvillant előtte az a szép nap, mikor a felesége elé ment így a hadakkal ezen az úton. Milyen víg és boldog nap volt az. Elcsüggedve nézett a múlva, s már akkor is az volt, Betlen volt a fő ellensége. S mindenki, mint ma, feleségeik hideg arcát látta talán, ha más lett volna ez is, ha vele tudott volna érezni, ha meghajtotta volna a fejét, ha egy kis áhítattal néz felőre á. Feleségemet nem sajnálom, mondta hirtelen hangosan. Géci figyelmesen nézett rá, teljesen váratlan volt neki. Mindennek ő az oka. Nem lett volna szabad asszonnyá lennie, s protestánsá. Neki apácának kellett beöltöznie, s világtól, emberektől elvonulva pergetni az olvasót. Búsuljon keseregjen, s további 6 évig csak hadszígyjon engem, ez neki jó lesz. Legalább nem érzi magát bűnösnek, s tisztán mehet az Isten elé. Könyv futott le az arcán, s megsarkantyúzta lovát, visszafelé vágtatott, mint akkor. mint ha most is akaratlan, öntudatlan, valami gyermekisze szíve akarná a kikerülhetetlen előre haladást fullasztani. Körülkerülte Kolozsvárt, s mikor az északi oldalra ért, megállt. Megnyílt előtte az a völgy, amely arra fölfelé vezet, ahova annyit lovagolt, boldog ifjú éveiben. Talán a ló is ugyanaz volt, beérték lassan, néhányan leghívebbjei közül, akik agódva lesték minden mozdulásit, s valami egész váratlan szeszély szerint elindult fel a völgyben a hegyekbe sólyomkő felé ez esős, ködös alkonyadban. Lassan, ügetve ment az őszi aranyatontó, tar és vörös vágáson az őszre újra zöldellő réteken s kis patak mellett, a didergő éjszakán. Ének szó ütötte meg a fülét, pápista ének. Kis csapat nép ment a rossz úton, valamennyien kibontott nagy hajjal, férfiak és nők s mezítláb. Utálatosan piszkosak voltak, s amint utolérte őket, nyeregből is érezte a büdösségüket. Kik vagytok? Mártírok. A fejedelem elámult. Magyarok vagytok, vagy szászok? Mártírok. Miféle mártírok? A keresztény hit mártírja, a számtalan mártírokból, akik ellepik a kerek világot Isten dicsőségére. Hova mentek? A keresztre. A fejedelem megdöbbenve nézett a csoportra s a próféta szemébe, ki maga fiatal ember volt, válláig érő hosszú hajjal, rozsdabarna ember, erős fekete szemeit ráfüggesztette, fiatal arcát ritka kétágú szakáls testét vastag piszok borította. De a szeme félelmetes volt, s a fejedelemnek el kellett fordítani tekintetét, mert úgy érezte, le kell mindjárt szállni a lóról, s ruháit elosztva, mezítláb beállni a csoportba, mert hova is megy, hol vár rá élet, van-e nála mártírabb bebolyongó földön. Az sem ment meg semmitől, mondta, s legkisebb gyermekkorának érzései villantak föl benne, a végtelen térdeplések, imák és litániák, melyeket a csecsemőkorban a beszéd első igényének tanulása korában kellett végeznie. 3 éves volt, mikor árván maradt, s azóta kálvinista hiten nevelték, de most úgy érezte, mintha a dajka emlőinek íze újult volna felénye közt. Apage satanas, kiáltotta a próféta, mi hozza meg a lélek csendességét, ha nem a kínvallás? Mi vidámítja a szívet, ha nem a sanyargatás? Nézd meg, soha gonosztevő nem szenvedte oly vidám csendességgel az ő kínját, ami bátor és csendes lélekkel tűrték, sőt ugyan szomjú hozták és keresték a gyenge szüzek is az hallatlan kínokat. És ennyi számlálhatatlan sokaság meg nem utálhatta-e világot és önnön életét az Isten lelke nélkül. És a kínok is olyanok, hogy emberrel nem viselheti az mártírok kínját az Isten ereje nélkül. Hogy mondhatod akkor, hogy az nem segít az emberi szíven? Oly különös volt ez a hajnal és ez az elragadtatott ember, aki, mintha fölötte állana a földnek, alakja beleolvad az égbe, míg ő összeroskadva és reménytelenül ül a lován. Egy fiatal nő áll a próféta mellett, csodálva emeli rá a nagy dióbarna, tűzben égő szemét, az üdvözültek elragadtatásával hallgatja, egy pillanatra el nem néz róla, s a boldogság reszket vonásain. Évuska, kiált fel a fejedelem. De a lány felemeli az ujját, sint, hogy hallgasson, mintha a pacsirta énekét figyelni, s a próféta tovább beszél. Lássátok-e, mely természet fölött való dolog, hogy a mártíromság kínja szaporítja a híveket, a mártíromság ugyan édesgetés az kereszténységre, a mártírok vére vető mag, s a földbe ásott mártírok lelkéből fakadt a kereszténység dicsősége. És, miképpen a zsidókról mondja az írás, hogy annál inkább szaporodnak vala, mentül inkább nyomorgattatnak vala, azonképpen a kereszténység is. A fejedelem csak a leányt nézte, és belesajgott szívébe, hogy soha ő ezt az elragadtatást nőben, férfiban fel nem ébresztette. Ha Isten előtt kedvesek volnátok, inkább jó dolgot adna, mint ilyen szörnyű nyomorúságot, vágta oda keserűen a prófétának. Pagane, pagane, kiáltott ujjongva a próféta, mintha kedvére való alkalmat talált volna a replikára, így szólnak a pogányok, de Isten megmutatta, hogy minden egyéb dologtól elijednek az emberek a kínnal, de a keresztény hitnek szerelmére a kínok gerjeszték fel a híveknek szívét. Nincs szenvedés, akinek az Isten elveszi a szenvedés érzését. Nincsen éhség, nincsen fájdalom, nincsen fáradtság, nincsen betegség, nincsen félelem. Úgy-e soha szolgát nem kapsz, ha a szegődésnek napján az új szolga szeme láttára felakasztatod a régi szolgádat, és azt ígéred az újnak, hogy csak jól szolgáljon ő vele és ezen formán bánsz. Lásd, mindazonáltal a Krisztus szolgáinak kínjalőn a fő eszköze a világ megtérésének. Évuska, Évuska, a fejedelem korbácsával cserdített, s nézte a leányt, a szeme könnyes lett. Az egyetlen lány, az egyetlen teremtés, akit mindenkor megkímélt vágya is akarat az abolázatlan kitöltésétől. Félő borzadással nézte, mint titokzatos hatalom által elragadott prédáját, mintha őrültet nézne, őrület tombolása volt előtte, a csoport térdre vetette magát a próféta körül, s várta annak a mártíromságát, s valami lázas és kigyúlt elragadtatás volt, a fogok vacogott, és testük reszketett, és a lány nagy volt is szép és idegen. Ezt most lóra kapni, ülbes elvinni és boldog lenni vele. Ah, de hol, hová, minek, midőn a ma hitül szakadt Julianus üldözné a keresztényeket? Kiáltott a próféta, egy Theodorus nevű ifjún ki akarva tölteni dühösségét, minden kínokat megpróbálta rajta, de az ifjú oly vígan volt, oly szépének szóval dicsérte az Istent, mintha jó lakásban lett volna, s akkor szomorodott el, mikor a kínok megszűntek. És mikor kérdezték, mondotta, hogy egy szép ifjú forgolódott mellette a kínokban, és ennek törölgetései és vigasztalásai elfeledtették vele a fájdalmat. Hát csak vigasztal tovább szegény leányt, mondta keserűen a fejedelem, s megcsapkodta a lovát, és elvágtatott. Messze utána zengett a hegyről az énekszó. Most ismerte föl, hogy ez az a hely volt, ahol akkor télen Emir lova belezuhant a hófúvásba. Bár a lábát törte volna, most nem volna világbujdosója. Hát mi volna? Palocsa Janna férje, hiszen nincs is helye, ahol éljen, se Kolozsvárt, se Fehérvárom fejedelmi palota. Előbb rakni kellett volna fészket, hogy azután rajta üljön. Viharmadár volt, ezen segíteni már nem lehet. Hajnalban sólyom ő feltűnt, a kis udvarház tornácán, mintha állana valaki, szoruló szívvel nézett odafel, de meg nem állt, be nem fordult, gyötrődő szívvel tovább ügetett. Még a farkasok ez időben nem vonítanak, még nincs hó, az idén későig tart az ősz. Egész reggelig mentek, s csak mentek, mintha a lovak már nem is lovak, de repülő madarak volnának. Almásra értek, török kata már hetekkel előbb előre jött, s amint befordult a portára, nagy komondorja előrohant, majd megbolondult, úgy járt. Szűkölcs nyílt taló körül, lábát csókolta, s hogy fáradt lábakkal leszállt, a nyakába ugrott. Könnyekig meghatotta ez a hűség. Mert ez hűség, ez szeretet. Megölelte, megveregette a kutyát, mekkora lett a széki éjszaka óta, s ez is végig tanúja volt a szomorú életének. Pogány kiáltott rá, te még megesmersz, még szeretsz. Pogány kutyám, emlékszel még székre, Tergovistjére, Szebenre, Fehérvárra, jó szív. A kutya földre feküdt, hempergett, s a lába előtt fetrengett, s majd megbolondult a szeretettül. Többet el nem válok tőle. Meglássátok, mondta a fejedelem, ez lesz az utolsó hívem. Török Kata sírvas boldogan fogadta a fejedelmet. Ez teljesen összeomlott, elfeküdt a házban, ágyba került. Meleg dunnák közt, fáradtan, hallatlanul kimerülten, szédelgő agyjal feküdt, s még egyszer, egy kicsit, embernek érezte magát. Vége volt a hajszának, a feszült gondolatoknak, az energiának, az akaratnak, a bűnnek, a bolondságnak, vége volt mindennek. Aludni azonban nem bírt. Egy-egy percre elszunnyadt, meg újra felriadt, a fáradtság, a kimerültség nem hagyta aludni. Bort kért, s bort ivott, s jól esett. Még egyszer jól esett, s ott az ágyban, reszkető kézzel döntötte magába az italt, a szája félre fitult, szenvedett, egy összetört beteg test. Csak két napig bírt megmaradni, Kata ölelte és tartóztatta, de ő ment, visszajövök érted, mondta, Fejedelem asszony, észeg belőled, de mikor mondta, maga sem hitte, gonosz volt. Hitegettes csak áltatta, az asszony mélyen s fájdalmasan nézte, mint minden nő, aki ezt a szegény fiút valaha megölelte, s szíve szerint megérezte. Fájó keserűséggel nézte, úh, te szegény, te szegény, te szegény, ez volt minden nő érzése, akkor is, mikor még gazdag volt s hatalmas, és egy ország ment szavas akarata után, mennyire szánta most ez az asszony, aki elmúlva és elenyészve látta. A szilátságon keresztül ment Váradra. Nem mehet sehol és sem erre, hogy elővid dicsőség nagy múltjának emlékenek is érni. Elnézett az Ilahi hegyek felé, a hadadi mezőkre, s feltűnt előtte az a májusi nap. Milyen hős és úr is valaki volt, mikor a palatinust megleckésztette. Mit egy öreg ember emlékeimből élek? Mondta. Hat esztendőt öregültem, azt mondta Palocsa Janna. Géci vigasztalta, s víg volt mellette, mintha sétán járnának. A fejedelem rávetette nagy-nagy mély karikás szemét, s úgy elcsodálkozott, miért van, hogy van minek itt ez az ember mellette. Úgy el tudta volna képzelni, hogy egyedül vallak ki a világból, az életből, a végtelen mezőkön s nincsen sehol falu, és nincs sehol város, és nincs élet, és nincs halál, csak ez az egy. Menni, menni, léptetni, lehajtott fűvel, s jön a szél, felveri köpönyegét, jön a vihar, beleveri arcába az ég bánatát, jön a nap, felszárítja, s talán eltűnik a végén, mint a sár feszárad az úton. Váradon végre egy várkapu, amely megnyílik előtte, s amely befogadja. Váradon oly fejedelem volt, mintha mi sem jött volna közbe. 6. Már ott voltak a hajdúk sudvari népe, akik Kolozsvár felül jöttek, a főurak, s az erdélyi hadak mind elmaradtak, s már itt volt a staféta, aki meghozta a kolozsvári gyűlés panasz és vádlevelét a fejedelem ellen. A fejedelem Gécinek adta, s vele olvastatta a hosszú levelet. Felséges urunk és fejedelmünk volt eddig nekünk felséged, írták a rendek, s akartuk volna, hogy soha ez más, mint ne volna. Hogy ne hozta volna változását sem a terhes idő, sem a hatalmas és győzhetetlen császárnak erőszakos kényszerítése, mely eddig hazánknak iszonyú romlásával fenyeget, se a felséget köztünk való maga viselete arra okot ne adott volna. De hogy nézzük ezeket a keserves és siralommal teljes napokat, ennyi tüzet, lángot édes hazánknak porrá, hamuvá lételét és sok ezer lelkeknek örök rabságra vitelét szívünk szakadásával hogyan szemléljük. Magok, akik cselekszik, a török hadak kérik a hatalmas Istennek méltó büntetését annak fejére, aki ezt nekünk okozta. Amit az idők hoztak magukkal, arról mi nem tehetünk, és az hatalmas győzhetetlen császárnak éles fegyvere és kemény parancsa ellen semmit sem rugódozhatván, hogy a hazát szörnyű veszedelméből, mint a tenger habjaiban szint elboruló hajót, kiragadjuk és megszabadítsuk. Kénytelenítetünk a felséget személyeitől elszakadnunk és eddig köztünk való fejedelemségétől örökre búcsút vennünk. Nem akarjuk felségedre hárogatni. De meg kell gondolja felséged, hogy bizony nem gondolván sem az Istennek rettentő sok csapásival, kik rajtunk forgának, így a múlt esztendei sáskajárással, a tavaszi szörnyű árvizekkel, hallatlan kőesőkkel, a múlt esztendőbeli szörnyűséges rossz terméssel. Sem pedig a világbíró császároknak intésével, fenyegetésével. Felséged a jó és boldog állapotot nem Isten áldásának, csak prédának és ragadománynak állítván, szófogadatlan vakmerőséget méveltünk, s azt most későn, Istennek súlyos ostorát látván, felségeddel együtt csiratjuk. Jó lehet felséget felül szomorú szívvel halljuk, hogy hazánknak ilyen iszonyú romlását látván, felséged, mintha csak örvendezne rajta, most is csak tánccal és vigadással mulatja. A fejedelem felkacagott. Géci lassan s betűzve olvasta a nehéz olvasatú írást, s úgy kellett szájából kivárni a szavakat, amelyeknek értelme, mikor kialakult, csak annál erősebb hatást váltott ki. A jó erdélyek, mondta, s nekik fáj most a mulatság, hogy elmúlt. Fejük fáj tőle, s hogy nekünk még bírja együnk, irégylik. Géci nem folytatta, az ajka mozgott, de csak magában sillabizálta az írást. No csak olvasd, olvasd, noha pedig felséged saját maga felszabadított a felséged, mint fejedelmünk iránt való kötelességünk alól avval is, hogy semmi rendeket az országban régi szabadságában s törvényiben meg nem tartván, sőt abban megrontván s a szomszédországokat maguk oka nélkül fegyverrel háborítván s megrontván, s mi nagyobb, a felséges császárt követelj előtt szidalmazván s megmaradásunkért tulajdon maga kijelentvén, hogy még csak viseltes papucsát sem adná érettük, annak utána esedezésünkre s kérdésünkre nem ügyelvén, a fehérvári táborban egy gonosz személynek tanácsára mindnyájunk levágatását elhatározván. A fejedelem álmélkodva nézett fel. No Géci, ez te vagy. Géci nem szerette ezt a mondást, mely ellene irányult, s nem nevetett rajta. Valóban ő gondolt erre, de nem került megbeszélésre a dolog, s most, mint a szoruló róka, izzadt. Már nem volt hontalan Erdélyben, s nem szerette volna elveszíteni tövisi udvarházát, sem fogarasvárát. A fejedelem azonban hangosan nevetett, akkor adtátok volna ezt a tanácsot. Istenemre, most 40-50 nyelvvel kevesebb kukorékolna utánam. Géci nem szólt, tovább betűzte az írást. Annak felette a Kolozsvár mellett való táborból este sötétben való induláskor, Sebesvára felé mutatván az utat, azt üzené az országnak, hogy csak Sebesváráig kísérjük felségedet, aztán kiki szabadon gondolhat magára, és hitünket felszabadítja. Az alatt pedig a seregeket maga kalauzi által más bolygó utakra, sűrű erdőkre tévejeztvén, felséged, akikkel akarta, más útra szakadt, Almás és Somlyó felé, és így hagyott el bennünket veszedelmes állapotunkban. Géci és Báthori egymásra néztek. Mi ez? Talán, hogy mikor látták felségedet Csólyomkő felé elmenni, utána indult a sereg? Mondta Géci. A fejedelem hangosan felkacagott. Nem véltem, hogy anyájjal vagyon dolgom, ki a szamár után s Kolomb után jár, s nem a maga esze után. Ők nem tudták, merre van Sebesvára, hisz az ő országjuk. Sokámulattak a baromállat népségen, amely jó helyen kereste Sebesvárát s a magyarországi utat, valahol fel éjszakra, mikor el sem lehet tévedni annak, aki Kolozsvár felül váradnak indul, hiszen csak egyetlen út vezet a nagy völgységen végig gyalú, Bámfi Hunyad, Sebesvára felé. Harmadik és fő oka pedig, olvasta Géci, hogy ennek a mi szegény hazánknak megmaradását mostan csak a győzhetetlen császár oltalma és hűsége alatt esmerhetjük, és, aki tőle el akar bennünket szakítani, annak mi hűséggel nem tartozunk. Hely, de rájuk jött a hűség, bestyek ura fiúraméknak. Látjuk pedig, hogy felséged most is nyilván ő felsége hatalmassága ellen igyekszik, ki miatt hazánknak megmaradt része is hamar semmivé lenne. Vesszetek el, mint magvastul, morogta a fejedelem. Holnap itt lesz a tokai kapitány, Aba fiúram, s rátok megyek. Szerdék nyomorék gyülevész török hadatokkal megbírok, hogy mely nagy idegensége vagyon a hatalmas császárnak felséget fejedelemség ellen, Szkender vasának parancsaiból felséged igen tudja, ki ellen nekünk több tusakodásunk, ennyi hadaknak rajtunk való szörnyű pusztítása s utolsó veszedelmünktől való félelmünk vagyon. Utolsó ebek, gyáva kutyák. Ha visszagondolok rá, hogy egész idő alatt egy csapatot nem lehetett bennük összeállítani, amelyik csak egyszer is megállotta volna a helyét. Csürhe, hadhoz nem értő szennyes gyülevész népség. Ezekből hadrendet, hogy ezek meg tudjanak állani, korhely se honnaiak. Géci olvasni akart. Hagyd el, hagyd! Nekem nem szólanak, s nekem nem szólhatnak. Soha ezeknek rendes serege nem lesz, soha ezekkel hadat vinni senki nem fog. Az egész ország nem ér együtt kopottallért. Elbúcsúznak felségettül, mondta Géci, akiben nem fért akár öröm. S kérik, ne szidalmazza őket felséged, hanem alázza meg magát az Isten előtt, s tűrje szerencsétlenségét csendesen. Hogy ne, majd baráttá leszek, mondta Báthori gőgösen, s kardjára csapott. Lám, ez hatalmasabb uralkodókkal is megtörtént, soha se szégyen az idő kénytelenségének engedni, mondta Géci a levélből, s azzal ő is felállott. Most ketten egy szobában, egymással szemben állottak, kardosan, elvágva mindentől, s Gécinek megfordult a fejében a gondolat, hogy no most egyenrangúak vagyunk. No báthori, te épp olyan elcsapott fejedelme, vagy Erdélynek, mint jó magam a fejedelem fordult, s szó nélkül átment a vár másik termébe, Géci, ahogy utána nézett, megvonaglott a karja, jó volna egy csapással végezni vele, s így bebizonyítani, hogy minden mende mond a hazugság. Betlen uram ezt megköszönni. De csak megállott az ökle, ezt nem, maga kezeivel soha. Az udvaron valami zsivajgás volt. Ahogy a fejedelem a nyílt ajtóba kilépett, nagy kiáltással, viváttal fogadták. Mi az, porkoláb uram? A porkoláb nagy varnyú bajszát félre törölte, s széles kardjával csörömpölve az udvar kövein közelebb jött. Jenei kapitány uram, Petneházi uram holmi ragadományból küldi felségednek a legjavát. 7 darab török nyűstjint. A fejedelem nevetett. Ahogy az őszi nap elöntötte aranyfényivel, olyan szép volt, olyan fiatal s gondtalan s boldog, senki nem hitte volna, hogy országa vesztett bujdosó. Felvezettette maga elé a török nőket, akik után hosszú sor török katona jött, hatalmasan megvasalva, s kőgolyókkal kezükön, lábukon. A nők arca le volt fátyollal takarva, poros, nagy barna kámzsákban voltak, de látszott, hogy szekélen hozták őket, s ugyancsak megóvták a nagy törődéstől. Mutassátok az arcát! Egy vén katona nehéz, ügyetlen kézzel kezdett babrálni fejkendőjükön, de az egyik nő látva, hogy úgy sincs menekülés, elszántam fogta, s felvetette fátyolát a fejére. Csinos kis arcocska bámult ilyet szemmel, szepegve a szép fiúra, s mindjárt el is mosolyodott. Egyem meg a lelkit! Kiáltotta a fejedelem, s gyengéden megcsípte a leánk arcát. Vigyétek fel őket a palotába, adjatok nekik fürdőt, enni-inni valót, s gondoskodjatok róluk. A vén katona irigy mogorván mondta nekik, no fenejjen ki benneteket, az anyátok hasába nem volt olyan jó dolgotok, mint itt lesz. Azzal elvitték. A porkoláb azt mondta, nagyságos uram, mit mi véljünk ezekkel a kantörökökkel. Petneházi uram azt izeni, ezek mind válogatott ebek s azon kéreti nagyságodat, legelsőbb is 100 pálcát vágasson rájuk, mert megérdemlik. A fejedelem elmosolyodott, inkább adjatok nekik valami fröstököt. Azon jobban csodálkoznak majd. A fejedelem kiment a várudvaron keresztül az alsóvárba, hívatta a hajdú kapitányokat. Ladány és Zámbó voltak a hajdúk élén, meg Szilasi, aki Pál öccséért vérbosszút állandó, soha nem felejtette, hogy vágatta öccsét a szodomita. Nem akart azonban szemet szúrni, s mindig kint volt a mezei hadaknál. Zámbó újságolta, hogy mára megérkezik a Baffi, a tokai kapitány. A fejedelem hosszasan nézett a hegyke hajdú kapitány arcába, mintha már láttalak volna. Ecseden, mondta a hajdú. A fejedelem ráismert, s egy piros posgás kis menyecsére gondolt, aki nem haragudott úgy a picskézésért, mint az ura. Zámbó Mátyás, vónék, morogta sötéten. A fejedelem a vállára ütött. Mit csinál a menyecske, szoptat? Mondta Zámbó Mátyás, és a fejedelem nevetett. Vidám, rendes, megszokott hadi élet volt. A fejedelem a tokai kapitány hírére rendelte, hogy a fejedelmi kocsit készítsék elő. Azon harmadnapja dolgoztak az udvari mesterek, ez volt az a hintó, amelyen Bocska járt valaha, s erősen meg a víciait sejmeit, lódingjait újították. Lovakat is festettek, mert magyarországi nagy divat volt a színesre festett ló. 2-2 sárgáras kékres narancs színres fehérres lilára volt festve, nagy csótárokkal s drága hevederekkel, török kivert részdíszes nyereggel felszerelve fogták hintó elé. A fejedelem a bécsi császár emberét fejedelmi díszsel kívánta fogadni. Éjszakára értek be a tokai hadak, s másnap délelőtre volt téve a parád és kivonulás a sereghez. Mikor a fejedelem a városon végigment pompás hintóján és fényes kíséretével, a nép száját átva bámulta, s egymáshoz hajolva suttogtak, hogy hiába a cifraság, Erdélyben már elveszett minden. De csak suttogva, egy-egy szemmozdulattal, s nem volt ember, aki hangosan kimondani merte volna. Ellenben sötéten s félve gondoltak a jövőbe, ha megint ostromot kell kiállani, mint már néhányszor. Úristen, iszonyú dolgok jönnek még reánk. Mikor a fejedelem a váradi síkon meglátta a tokai kapitány seregét, a nagy tágas rónán úgy elveszett az, hogy felállva a hintóban messzebb s körülnézett. Mit néz nagyságod? Kérdezte a Baffi. A fejedelem komolyan mondta, keresem, merre van a had? A kapitány elsötétedett. No hát, Debrecenig nincsen haddal beborítva a mező. A fejedelem élesen mondta, azt hiszi kegyelmedevvel a bandériumocskával végig lehet sétálni Erdélyt. 2000 válogatott legény. A fejedelem hallgatott, most már aztán igazán le volt csújtva. Annyira, hogy most először életében nem bírt uralkodni magán, ez hát a német császár. Kiáltotta, ez a nádor ispán, ez a magyar segítség. 2000 embert küldenek, mikor ekkora dologról van szó, mikor ő a nádor fogadására ment, 5000 lovast vitt magával, a nádor seregét is legalább 3000-re becsülték még a gúnyolódók is, és most az ország felszabadítására, a törökök kiverésére, 2000 lovast bocsátanak alá. Nem akarta elhinni, hogy ez minden, hogy nem jön több. Hogy ez a felső magyarországi hadak. Hogy ez a nagy hadi készülődés, amit oly régen hirdetnek. A Baffi végre is kénytelen volt megmondani, hogy kassánál a deréksereg, de várja, hogy Báthori új kötést adjon, s hogy új feltételeket fogadjon el. A fejedelem ki sem szállt a kocsiból, rögtön fordítatta a lovakat, s visszabement Váradra. Az úton mindenki látta kedvetlen arcát, s találgatták, hogy összeveszett a tokai kapitánnyal. Az ebéd még nem volt készen, mikor megjöttek, mert későbbre várták őket, a fejedelem keresztül ment a házon, fel a palotába. Az urakat mind ott hagyta, csupán Géci ment kis tűnődés után maga is utána. Hiszen ha én ezt tudom, kiáltotta Báthori, az Erdélybe jött török hadak mind mellém állottak volna. Ha én akkor Husszain Csausznak szája íze szerint szólok. Géci hallgatott. No, kiáltott rá a fejedelem. Nyelvetlen tuskó lettél. Te legjobban tudhatod, te indítottál fel rájuk. Ha te nem vagy, akkor én most Erdélyben élek boldogul, s a bocskai fejedelemségénél nagyobb királyságban vagyok, mert Istenemre avval a sereggel, aki bejött az országba, Bécsig meg nem állottam volna. Géci így szólt, én nem tagadom. Igaza van felségednek. Adjál nekem tollacs téntát, mert levelet írok a bécsi királynak, de nem szegezi ki a palota kapujára. Majd írok én új kondíciókat neki. Géci írószerszámokat szedett elő, s a fejedelem ledobva köpenyés dolmányát, neki állott írni. Géci magában hagyta slábúj hegyen távozott, nem magának a császárnak írt, hanem Thurzónak, szíve nagy felzúdulásával. Minap írt vala nagyságod nekünk levelet. Zsdóci uram is mást. Hogy eddig nem válaszoltunk rá, sok dolgaink miatt haladott. De legelsőbben is nem csak mi, hanem minden jó ítéletű emberek álmélkodással csodálkoznak, nem is hisszük, hogy keresztények közt ilyen dolgok történhettek, hogy egyszeri konföderáció meglétén sarrul diploma Kelvin, annak utána újabb írást kívánjon egyik a másiktól, mint nagyságot kíván most én tőlem. Ha mi, uram, 3 várat eladtunk volna a töröknek, de nem is 3-at, csak 2-t, végül már 1-el is beérte volna, akkor ezt a 2 török hadat is, ki most Erdélyben van, mind a Moldova is Havaselvi vajdákkal egyetemben mind gyárást mellénk adják, és ugyanazt a 2 országot, Erdélynek alávetvén, minden utódinknak adják örökös örökre. De milyen dolgokról nehogy traktálnánk, de még csak gondolkodni sem akarunk. Azt ítéljük, hogy a keresztény fejedelmek ezt megértik, s jó néven is veszik, mert minékünk uram sem birodalmunktól elidegenítő várunk nincsen, sem cserélni való tartományt nem bírunk, sem egy talpalatnyi földet is a másért, mit nem kívánunk, el nem adunk. Azért jöttünk ki ide Váradra is, hogy birodalmunknak a legkisebb részére is gondot viseljünk. A magunkéval, uram, megelégedettek vagyunk, s vérünk hullásával halálig oltalmazzuk, s inkább akarunk lenni a törökkel halálos haragba, mint országunk romlásával csendes békességbe. Éljük az ér nagyságodat szeretettel, bocsásson nagyságot csak 10 000 ember mellén segítségül. Abba fiúram, annyi késés után megjött, de azt hittük, azért késik, hogy derekas hadat hoz, s szívem szerint mondhatom, egymagában érkezett, valami cselédi vannak vele, s nem is akarom higgyem, hogy ez nagyságot tudtával legyen. Ha valahol fizetett hadai vannak a császárnak, ő felségének, most küldjétek ide, uram, ha valaha akartatok szolgálni szegény hazánknak, mert most vége lesz Erdélynek, s aztán egész Magyarországnak és az egész kereszténységnek romlása. Pedig bizony meg lesz, kétség kívül rövid napon bekövetkezik, ha magunk személyén és birodalmán a törökség hatalmat vészen. Nagyságod ő felségének küldje meg levelünket. Egész felhevült, mintha elevéllel valóban megtette volna, amit kellett, lángoló arccal s lobogó tekintettel ment ki az ebédlőházba. Ott mindenki fanyar volt és hideg. De a fejedelem azt vélte, hogy levele mégis mindent jóra fordít. Abba nyomba gyors postával, nagyúri követtel küldtett Hurzóhoz. Kíséretet egyformán rendelt a maga hadaiból s az abba fiéből s megvidámodott szívvel elfeledte a mai kedvetlenségét, s jó ízűen ebédelt a társasággal. Hely csak a cigány zenem éveseket szánom, mondta nevetve, egész Erdélyből csak azok után fáj az ívem. Megfogdosták őket a törökök, mondta Nadányi, nyelvet fogtunk volt még tordán, s hallottuk, hogy Szkender Basa vonatja velük magának most a szajdútáncot. Nagyon nevettek, s a fejedelemnek eszébe jutottak a török hölgyek, rendelte, hogy vezessék be őket. A nők nagyon szép ruhások voltak, s az ura kíváncsian s kívánkozva nézdegélték őket. Nagy nevetések lettek körülöttük, hogy arcukat nem akarták felfedni, sikoltoztak, de a fejedelem gavallér volt, megbékítette őket vidám kedveskedéssel, nyakából akasztotta le az aranyláncot s vetette nyakukba, s a többi urak is követték a példát. Csúnya nagy dáridó lett velük, kívánták, hogy táncoljanak a nők, de nem tudtak szegények, csak gajdoltak valami kis török dalocskákat, s hajlongtak hozzá. Fajtalan szavakkal tréfálgattak velük, s a hajdúk mutatták meg, hogy kell táncolni. Így jó sokáig elmulattak, míg csak a fejedelem el nem aludt borita módon, ahogy szokott. Mielőtt lefeküdtek volna, Géci megszólította a Baffit. Kapitány uram, igen kedves ember, vagy a fejedelem előtt. A Baffi nevetett. Láttam ma reggel, mikor a hintóból majdnem kilökött. Géci, azóta hozzád juhádzott. Reggel bemehetnénk hozzá. Bemehetek kancellárius uram, ha kegyelmed is bejönne. Együtt mentek be másnap reggel, s a fejedelem ágyban fogadta őket. Pálinkát hoztak, nagyvert korsóban, sittak egyet a jó egészségre, kis kortyokat az erős italból. Szinte fél délig elmulladtak, akkor a fejedelem felöltözött, befogták a 10 festett lovat, s a hintókon kimentek a város határára a sereghez. Ez így ment azután minden napon. Egy reggel az abaffi kapitány hadából egy furcsa szerzet kért kihallgatást. Sima fejű alázatos ember volt, s gyengén beszélt magyarul. Kegyelmes uram, ezt a csekéséget hoztam felségednek. S letett az asztalra a fejedelem elé 3 darab edényt, egy kancsót, egy tálat és egy poharat. A fejedelem kíváncsian nézte. Kézbe vette s kérdezte, miből légyen a matériájuk. Fölül, kegyelmes uram, agyagból. S hogy meghallgatásra talált, nagy boldogan kezdett róla mesélni, hogy készül, milyen koron gondolgozzák ők, s hogy miféle metallumból csinálják a mázat, ami semmi vizet által nem ereszt, s hogy szépé teszi az együgyű sáredényt, hogy azt elmondani nem lehet. Felséges uram, bujdosói vagyunk minkasz fölnek, mert hitünk miá sem az pápistaság, sem az kálvin is luteri köröszténység meg nem tűr. Miféle hitetök vagyon, hogy ellenségek lettetek? A fazekas halkan sérthetetlenül beszélt a hitről, mely túltesz istenségben, virtusban és moralitásban minden más népeken. Nem szívelnek minket, mondta, mert mind sem ülni, sem rablani, sem hazudni nem akarunk. Báthori nevetett. Jó barátom, akkor nem is lesz belőletek államépítő és fenntartó elementum. Soká elbeszélgetett vele. Helyet kért az országban, ahol jó földet kapjon, s hogy a népeknek javára mivelhessék olcsó és szép cserép csináló műveket. Én most ebben keveset tudok nektek segíteni, vallotta a fejedelem, de van nekem egy öcsém, Bátor Janna asszony, az nagy boszorkány lesz, ha Isten is segíti, az szereti a szépet, vigyétek hozzá cserepjeiteket, ő lesz nektek patrónátok. Nehány aranyat adott az embernek, s megmondta, hogy tasnádva menjenek, itt szilátságban, Zilaj felé húgához, aki most éppen özvegységben van, s úgy se tudja, mit évő légyen. Hogy higgyen szótoknak, s meg hogy nekem is nagy szívességet tennétek, vigyétek el neki ezeket az atyánkról maradott kincseimet, és szóval mondjátok szerelmes ölelésemet. S megnyitván ingét, kivett egy vékony aranyláncon lógó keresztet. Tarsolyából előszedte ékszerét, tiszta arany s gyönyörűséges név. A cserepes ember letérdel csalázattal és áhítattal csókolta meg a fejedelem kezét, aki pillanatig sem kételkedett benne, hogy a drágaságokat által fogja adni. A Baffi kapitány azonban csak egyre sötétebb lett, mint akinek nyomja valami a szívét. Géc is egyre komorabb volt, már október 25-e volt, s jött a hír, hogy az erdélyek egy 10 tagú tanácsot választottak az ország élire, hogy a fejedelem cserben hagyta őket, s ez most Kolozsvárra fejedelem választó országgyűlést hirdetett. Géci jól tudta, hogy ott ő törökre kiűzik Erdélyből, ha csak Betlennek s az országnak valami nagy szívességet nem tesz. Ezért elszánta magát az utolsó cselekedetre. Már napok óta példálózgatott mindenki, hogy mennyiba is háborúság lesz abból, ha az országnak két fejedelme lesz, s Géci egyszer mikor csak hárman voltak együtt, ő a Baffi meg a bihari főúr Dezsőffi Gáspár, aki nyílt ellensége volt a báthori nemzetnek, hangosan ezt mondta, de mire is két fejedelem egy országnak? Összenéztek s megértették. A Baffi azt mondta, én, uram, jó lelki ismerettel vagyok felőle. Erre a bihari követ is megbátorodott, kiad arra nekem feleletet. Mondta, hogy melyik jobb elhallgatni dolgát egy személynek, aki rossz, istentelen s gonosz igyekezettel, nagy veszedelembe éti a hazát, vagy semmint elnézni annak a szegény hazának, nemzetünknek fő veszedelmit. Géc is suttogva mondta rá, inkább vesszen az egy istentelen, mint az Isten egész nemzete. Akkor csak elváltak, de mindnyájukban érlelődött a gondolat, settől kezdve a két ember egyre szívesebb, mézesebb lett a szegény fejedelemhez. Mikor 26-án reggel be akartak menni, Géci így szólt a Baffihoz, mondom, igen kedves ember, vagy a fejedelemnél s nagy hited vagyon nála. Ha bemegyünk hozzája, csak dicsérje kegyelmed a kardját, meglásd, mindjárt kivonsza és kezedbe adja. Ha kezedben leszen a kardja, hiszem, könnyű leszen mindjárt. A Baffi elfogult, bólintott s helyben hagyta. Bementek, a fejedelem egyedül volt, de várakozásuk ellenfélig felültözve, csizmában volt s nadrágban, de szélesen kihajtott elejű csipkésinkben. Rúti cakák. Derek, mondta a Baffi, még semmi hír a palatinustól? Hirdezte a fejedelem. Géci megrázta a fejét. Semmi. Jó kardja van nagyságodnak, mondta a Baffi, s az asztalon keresztbe letett kardra nézett. Ez valóságos arabus a célkard, mondta a fejedelem. Benne is vagyon az török írás. Felvette a kardot, kivontatok jábul, s a Baffi felé tartotta. Na csak nézzed, ha tudsz törökül, elolvashad. Ezzel a karddal kimerek szállani akár 12 ellen, ez meghajlik, mint a sás, de nem szakad. Ezzel fogta, oda nyújtotta, s kezébe adta. De ebben a pillanatban, mintha valami öntudatlan vezette volna a kezét, felvette, már mikor jobb kézzel nyújtotta a kardot, ballal fogta a hosszú tőrt, amely embernél magasabb s három élű vércsatornája idegen jelekkel írva, s ezt maga elé emelte, de ez még többet ér, mondta, ezzel lóról s gyalog egyformán tud vinni az ember. A Baffi meglassúdott s nézte a kardot nedves, párás szemmel, nem tudta, most mi fog történni, s várta a saját erejében, izmaiban, hogy majd csak eldől, s lesz, ami lesz. Ebben a percben azonban nyílt az ajtó, s belépett Lúnyai Farkas, aki a fejedelmet egy pillanatra se szerette magába hagyni. Ezzel döntötte a dolgot, a Baffi kínosan felnevetett. No, nagyságos uram, ez aztán kard magáért. Ezzel vágatlanul is lehet dolgozni. A fejedelem nem értette, nem is ügyelt rá. A kardot még egyszer megnézte, s visszatolta szeretettel a tokjába, mely veres bársonnyal volt borítva. Ez a tok, mondta, ez nem onnan való, ahonnan a szabja, ezt úgy gondolom, csak itt csinálták valahol a szászok. Ledobta a kardot az asztalra, s a tűrt letámasztotta. Avval kezet fogott az urakkal, s elbocsátotta őket. Most Borbé jön be hozzám, mondta, fertelmesen meg fog készíteni. Az urak kimentek, s zavarodott szemmel néztek össze. Nem szóltak semmit, de nagyon röstelkedtek. Mikor a fejedelem felültözött, a hintó előjárt, beleült, s az urak lóháton kísérték. Így ment ki a hadinéphez. Mikor a várkapunál mentek, valami véletlen akadály volt, a sorompó nem volt leeresztve, a kocsinak meg kellett állani. Géci így szólt a Baffihoz, nézze csak kegyelmed, ez jó hely lenne, a hajdúkkal el lehet csinálni. A Baffi látta, hogy a fejedelem a hintóban egyedül ül, s jónak találta. Oda szólította Szilassit. Szilassi uram, nézze meg kegyelmed ezt a helyet, ahogy a hintó áll, s azután beszélünk. Avval odaugratott a fejedelem kocsiához, s mondta, ezt a sorompóst meg fogom csapatni, hogy még egyszer elő ne forduljon ez a dolog. Inkább agi neki egy aranyat, az foganatosabb, mosolyodott a fejedelem. Igaza, felséges uram, nevetett Géci, s elhatározta, hogy 10 aranyat ad a porkolábnak, hogy fel ne nyissa a sorompót. Hátuk megett volt a várkapuja, s előttük a sorompó, egészen egérfogóba voltak. A sorompó egy nagy átláthatatlan kapu volt, csak a gyepű kapuja, s nem olyan erős és bevehetetlen, mint a vári. Másnap reggelre minden el volt készítve. Szilassi kapitány boldog volt, hogy öccse haláláért bosszút vehet, s a legvadabb s legdühösebb legényeket válogatta meg, s nem is szól nekik, mire készíti őket, mert elég volt az így is. Ezeknek csak meg kell ereszteni a nyakörvét, mint a veszettebbnek, már eddig is csak avval tudták féken tartani őket, hogy szorosan fogták a fegyelmet. Másnap reggel újra bent voltak a fejedelemnél az urak, de csak pár percig. Figyelmeztették, hogy kész a hintó. Ma nem megyek ki, mondta a fejedelem, ma dolgom van idebent. Levelet akart írni a császárnak. Az urak dühösek lettek, s még csak nem is mutathatták, már annyian tudnak a dologról, hogy ha még egy nap elmúlik, akkor minden kisülhet. A fejedelemnek is vannak emberei, akik kiszolgálják. Géci mása teszelt, ebéd után a városon kívül néhány házat felgyújtatott, s azt hirdette, hogy itt vannak a törökök a váradi hegyekben. A hajdúk s katonák mind felültek, s lett nagy zsibongás. A török lányok sikoltozni kezdtek, ahogy a tüzet az ablakon átlátták. Géci kirohant, s nem soká visszajött. Nagyságos uram, a hadban olyan hírek vagynak elterjedve, hogy fölséget féltében Ecsedvárába ment, és a felföldi hadak mind haza akarnak menni. Nem őrültek meg? Kiáltott a fejedelem, s az ablakhoz futott. Immár mind felültenek, csak induló félben vagynak. A fejedelem látta, hogy lent a síkon mozog a sereg. Ebből nagy kára lesz felségednek, mert semmi had mellettünk nem lészen, ha török megjön, Isten ne adja, megszállhatja a várat kard csapás nélkül. A fejedelem csak nézett, nézett. Erre nem is gondolt eddig. Csak ugyan, várvédő seregnek ez is jó, a pár ezer ember. Mennyi jeleség vagyon itt a várban, mondta. Hirtelen az villant fel benne, hogy a török tél felé nem szeret hadba fogni, de ennek a várnak a vívását bizony még megkísértheti. Intézkedjék kegyelmetek, szólt a körötte állókhoz, hogy a várat élelemmel bőségesen ellássák, mint vihar, szilágy, szatmár ide hordja az eleséget, lehetség, hogy itt fogunk telelni. De jó lesz, ha felséged megmutatja magát a hadnak, mondta Géci sürgetve, hadd lássák, hogy sehova se ment, így inkább megmaraszthatnánk őket. A fejedelemnek tetszett a tanács, bátor úgy legyen, mondta, Készítsék a hintót, kimegyek, hadd lássanak. Géci maga futott, s a kapitányok hallgatvas kényszeredetten maradtak a fejedelem körül, mert egyszerűbb emberek voltak, mint hogy színeskedni tudtak volna. Ahogy körülnézett, a fejedelem egy pillanatra úgy érezte, mintha ellenségek, farkasok, vadak közt volna. Megszédült, de aztán a saját hangos szavaitól elfelejtette. Géci a fejedelem hintójának szerelésénél maga ott volt, s babrált a tokokkal, amiben a puskák voltak, s a szíjakat úgy megkötözte, hogy azt elbontani nem lehetett. Lúnyai farkas, szokása ellenére, lóra ült, s Komáromi Andrást is szólította. Gyere András komám, mondta, kísérjük a szegény fejedelmet. Mikor a fejedelem beült a hintóba, meglátta két hű emberét. Ti is itt vagytok? Szólott. Jobb volna, ha oda felügyelnétek. Lúnyai farkas csendesen meghajtotta a fejét. Felséges uram, ne üzzön el felséged magától. No, gyertek, üljetek be, mondta a fejedelem Gécinek, Sabaffinak. Dehogy nagyságos uram, szólt hangosan Géci, még azt mondaná, őrizzük nagyságodat. A fejedelem elmosolyodott, s egy magában hátradült. Lent csaholt a kutya, s ahogy a hintó megindult, kinyújtott nyelvvel kínálkozva, könyörögve nézett rá. Füttyentett neki, s a kutya boldogan s nagy szökéssel felugrott a lába elé a kocsiba, sáhítatosan bámult a szemébe. Megsimogatta a fejét, nem tudta, mi van vele, nagyon magában érezte magát, jól esett a szívének, hogy ez a kutya legalább vele van. A hintó gyorsan haladt, s a népszokás szerint most is bámészkodott a szűk utcákon végig. Ahogy a hostádra értek, a várkaput, ahogy a kocsi kiment, rögtön felvonták. Lúnyai farkas észrevette, visszafordult, csálmélkodva nézte, mi ez, mit akarnak, de mire visszanézett, akkorra a kocsi megállott, mert a sorompó kapuja megint be volt zárva. A fejedelem bosszúsan nézett előre, hogy megint a tegnapi jelenet ismétlődik, de csak annyit tudott kérdeni Géci. Mi az? Finis rei? Nagyságos uram, kiáltotta Géci, Gloria Dei. S hozzátette csöndesen, hála ég urának, vége az világnak. A fejedelem felállott a hintóban, de már akkor két oldalról mintegy 60 lóval vágtattak rá a hajdúk, elől Szilas János, s puskákkal sortüzet adtak rá. Megsebesült, de kiugrott a kocsiból, s egy fűzfához menekült. Kardját vonta, s Géci után nézett, aki lóhátról s nevetve nézte az ő futását. A fűzfa mellett újabb lövések érték, akkor megrohanták a hajdúk, s első volt Szilas János, aki szembe vágta, nesze az öcsémért, nagyságos uram. Nesze a feleségemért, kiáltotta Zámbó Mátyás. Nesze az országért, nesze Nagy Andrásért, nesze a soklatorságért. Vagdalták, míg összeesett. A kutya vonított csüvöltött lábai krájába harapott a hajdúknak, de elvesződött szegény egy csizmán. Lúnyai farkas karddal rohant közéjük, de levágták hamar, s Komáromi Andrást is. A hajdúk, szokásuk szerint, mindjárt megfosztották ruhájától, lehúzták róla még a csizmát is, s a testet bevetették, mint egy dögöt, a pece vizébe. Senki sem volt, aki szánta volna, csak a kutya maradt teste mellett, s maga is véresen, eltörött lábbal ott feküdt, nyalogatta sebét, s elkergette a holtról a legyeket. Ha valaki közeledett, veszett csikorgással fenyegette, s távol tartotta az este felé előkukucskáló kíváncsi parasztokat, akik később azt beszélték, maga az ördög őrizte lángot okádó torokkal a testet. A hártyára, amit a fejedelem akart teleírni Matthiasinek, a bécsi császárnak, Géci írt levelet még ezen a napon Bethlen Gábornak, akiről akkor jött a hír, mikor visszatértek a palotába, hogy 23-án új fejedelemmé megválasztották. Az nagyhatalmú szent, véghetetlen irgalmú felséges atya úristen, írta, ami előbb benni kegyelmes urunknak, fejedelmünknek, Báthori Gábornak sok gonosz maga viseletét, cselekedeteit megelégelvén, a szegény hazának is ennyi sok kárvallásit, szörnyű ínségét megszánván, ez mai nap, úgy mint októbernek 27. napján, délután 3 órakor váradon, Velence utcában, valami legények által életének véget vete. A tollat nagyon keményen találta használni, elromlott a lúttól. Újat vett elő a tollútokból, s kését előkeresvén megfaragta, kipróbálta, úgy folytatta, így az nagy félelemnek, imségnek vége, s abból megszabadulván, az egész várban a nemességet, katonaságot, polgárságot s parasztságot megeskedtük, hogy a várat feje fennállásig meg nem adjuk, hanem ezt a szép várat, amit a mi atyáink erdély jövedelméből építettek a haza oltalmára, s a kereszténységnek megmaradására, életünk fogytáig Erdélynek megtartjuk. A tollal baj volt. Nem jól szedte a tintát, megint újat kellett csinálni, s akkor így folytatta, a római császár seregétől nincsen mit tartani, azok el fognak távozni, csak a török hadak eltávolítását is sürgessék, én minden erőmmel a szegény hazának parancsolatjára vagyok slippába, Jenőbes más helyekre megírattam, hogy most már ne hajladozzanak em ide a moda, csak ő nagyságát, ami új mostani fejedelmünket keressék felső nagyságától várják a maguk parancsát s megmaradásukra való gondviselést. A levelet gondosan lepecsételte, Sinasát szólította, János Jánost, ezt a levelet rögtön viszed Kolozsvárra. Akármilyen időben érsz oda, rögtön keresed a fejedelemű nagyságát, Bethlen Gábort. Fogarasban kapott tőlem azt a kőlábas házat, amely a piacon vagyon s vásárbíróságot mint halálodig. A legény nagyon megörült, s két kézzel nyúlt a levél után Géci már meg is bánta az ígéretét. Nos e baj, majd annak idején elég lesz megtudnia, hogy igen Álendába esztendei bérért. Nagy kedvel maradt el, Sabaffival egész éjszaka ittak. 7. A levél másnap este 8 órakor már a Bethlen kezében volt. Vacsora mellett ült az urakkal, s mindnyájan nehéz szívvel ültek az asztalnál. Csak Szkender Vasa volt vidám, ami az erdélyeket annál jobban nyomta. Bethlent mindenki becsülte, sokan szerették, de ezek az urak, akik a nagy bocskai kérését, hogy az általa kijelölt főurat válasszák fejedelmükké. Nem teljesítették, ezernyi hála mellett sem, hogy a szabad fejedelem választás elvén csorban essen. Most kénytelen kellett bele kellett nyugodjanak, hogy parancsal, fegyverrel kényszerítsenek rájuk valakit. Titkos könnyek szivárogtak a kemény arcokra, s mindenki esküdött, hogy jobb lett volna meg nem érni ezt a napot. Bethlen rögtön elolvasta a levelet. Ó, a boldogtalan, kiáltott fel rémülten, meggyilkolták Báthori Gábort. Az egész társaság megdermedett. Mintha lidérc nyomásból szabadultak volna, s mégis szörnyű volt a rémület. Néma csend lett, mint a kriptában, az arcok a füstös fákja fényben kísértetiesen meredtek Bethlenre. Olvast fel a levelet, szól Bethlen Pécsi Simonnak, s odaadta a papírt. Pécsi felállott, s fulladt hangon, kissé patetikusan, mint egy búcsúztatót, olvasta Géci levelét. Szkender Vasa tudott annyit magyarul, megértette. Ő szólalt meg először. Bátor volt, vitéz volt. Nagy szerencséje volt, immár elmehetek magam dolgára. Ez az egy ember félelmesebb volt, hogy sem mint az egész erdélyi, magyarországi, s német birodalom minden hada. Az urak lehajtották fejüket, mintha elveszítettek volna valami nagy, megváltó csodatevő reményt. A bethlenes kitétele holnap reggelre volt kitűzve, de mindenki várt még, várt valami sorsfordulatot. Bethlen így szólt. Másoknak a fejedelemség dicsőség öröm és jó érzés, nekem teher és lesújtó sors. Mások életük legfőbb munkáját végzik érte, én ki nem térhettem előle. Más fejedelmek virítanak, mint a virág a napban, s tündökölnek, mint az aranymadár az égen, én szomorú vagyok s fekete. Bizony Tündérország elmúlt Erdélyből, mint fejedelmével együtt, s a szép asszonyokkal. Már nekünk nincs más erdélyünk, csak egy kipusztított tündérkert, s nincsenek más asszonyaink, csak szegény szenvedő némberek, akik bőtölni fognak mások vendégsége után s dolgozni mások tombolása után s takarékoskodni mások pazarlása után. Báthori Gábor nagy lélek volt, a legkülönbb, akit valaha ifjúban remélhettünk, igazi tündér királyfi, de a tündérek nem e világra valók. Aki emberfia magasabb szellemekkel fog kezet, belepusztul a szerencsébe. Soká hallgattak, akkor még ezt mondta Bethlen, a villámcsapás megszünteti a vihart. Körülnézett a teremben, s szemébe tűnt Kovacsóci könnyes arca. Kovacsóci uram, mondta, kegyelmed mindig hűséges volt a szegény boldogult fejedelemhez, kérjük kegyelmedet, szóljon néhány búcsú szót felüle. Kovacsóci felállt, nehezen tudott szólani, mert Bethlennek ez a szava megmarkolta a szívét, s a könnyel borította a szavait. De aztán megerősödött a hangja, s beszélt a szegény fejedelemről, megismerte annak vétkeit s hibáit, de felemlítette szépségét, nagyságát, nyájasságát, mindenkihez való szíves szeretetét, s a hazafelül való roppant gondolatait. Amit tett, minden rosszra fordult, de amiket gondolt, csak a mi országunk jövendőbeli boldogságáért cselekedte. Bethlen visszagondolt a régi bátorira, az ecsedi fiú főúrra, ki őt fölemelte, s azokban a nehéz időkben a semmiből kigyarapította, magához kapcsolta, hosszú éjjeleken együtt maga mellett tartva, nagyszerű gondolatitól el nem zárta, a szónok szavai alatt fellobbantak benne a pompás és rendkívüli érzések, amiket Hajdan bátori mellett átélt, várva Erdély feltündöklő napját, sörvendett, hogy elfelejthette a későbbi szörnyű idők rémségeit. Könytől párás szemeit sűrűn törülgette, aztán szólította Alli a farkast, bátori leghívebb tábornokát, s parancsolta, kegyelmed Alli a farkas uram, kegyelmedet kinevezzük nagyvárat főkapitányává, s meghagyjuk és rendeljük, hogy a mazutálatos cselekedetel követőjét, Géci András árulót megfogatván, kezünk alá bocsássa. Mindenki éljen ezt el szót, mert, ha a levélben Géci tisztára igyekezett is magát mosdatni, mindenki tudta, hogy csak ez a kalandor, jött-ment világcsavargó cselekedhette. A szegény, boldogult fejedelem tetemét pedig megkeresvén, szekérbetétesse és tisztességesen vitessel, hova ifjú éveiben vágyott, a nyírségen a bátori templomba, ősei temetőjébe. S ott a sekrestjében letevén várja a tetem az időt, mikor az anyaföldnek visszaadattatik. Beszéd közben ellankadt, meggondolta se lejtette, amit rendelni akart. Feleségére gondolt, kit ez az ember oly megbocsáthatatlan sértett, s lehetetlennek érezte ma ő előtte, szegény előtt csak szóba venni se holttest felmagasztosítását. Majd az idő. Ha elült a vihar, valóban, e pillanatban, mintha egy szörnyűséges villámcsapás után az ég kitisztult volna, Erdély képe egyszerre kiderült. Reggelre mindenki tudta a hírt, s még az ellenségek sem tudtak az első percben örvendeni, oly rendkívül is rettentő élő fának dőlte volt ez, hogy a zuhanás rettenetessége megrázta a szíveket. Csak a szászok lélegeztek fel igazán, a szászok nem tudtak hova lenni az örömtől, csak most, ebben a percben nyugodtak meg, s a szászok kacagtak és sírtak és ujjongtak és átkozódtak most már nyitott szájjal. Míg bátori élt, addig egy pillanatuk sem volt tiszta, nem volt jövőjük. Az eskütétel másnap délelőtt megtörtént, nem a megszokott nagy pompával, amit észerencsétlen állapotban elővarázsolni nem lehetett, de nagy és komor ünnepélyességgel. Az utcák hemzsegtek a néptől, s mindenki félve szólt, s hallgatva bámult a koronázó urak tömegére, már tudták a bátori Gábor halálát, s a fantázia minden díszével kicifrázták. Voltak, akik beszélték, hogy ebek marcangolták szét. Voltak, akik tudták, hogy katonái felfalták, mint Dózsa Györgyöt. De sokan rebesgették már, hogy nem is halt meg, csak eltűnt, s rosszakat jövendőltek a szegénységre, melynek jó tevője volt. Végerdének mondták, nincs már, aki is tápolja a szegényt. Beszélték, hogy a székelyek megbosszulják a gyilkosságot, s hogy már Tordán vannak, onnan fogják megtámadni a várost, mihelyt a törökök kimennek. A töröknek nagy szerepe volt e napon. Az ország főgenerálisa elől vitte a török szultán adta ajándékot, a buzogányt, a zászlót. A fejedelem után pedig a főkancellár sejembe burkolva, magasra emelve vitte aranyalékes tekercsben a szultán aknamejét, amelyel a fejedelmet megerősíti a fejedelemségben. A török kísérő is sok volt, vasák és bégeks ismeretlen fűtisztek, akiknek nevét sem tudja kimondani a nép, de tágra meresztett szemmel nézi őket, borzong, ha elgondolja, hogy tudnak ezek fegyverre hányni s rapszíjra fűzni magyarokat. Beszélik, hogy csordaszám hajtják már is a foglyokat, akik most meg sem állanak Konstantinápolyig, ahol rabszolga lesz belőlük, s fiatal fiúkat falkával szednek össze, hogy janicsárnak neveljék. Az ünnepélyes eskütétel után a fejedelem fogadta a rendek küldötteit. A magyaroknak ezt mondta, hazánknak mostani romlott állapotában, a régi jó emlékezetű fejedelmeknek dicséretes példáját fogjuk szem előtt viselnünk s elsőbben is az ország békességét míveljük, mindenek fölött a fényes portához oly engedelmességgel, hogy a szegény országnak többet ér romlása be ne következzék. A magyar követek fejüket hajtották s hittek, a székelyek küldötteinek, hazánknak mostani első rendeit, tanácsit, tisztviselőit, akik meg akarnak állásukban maradni, mindeneket megtartjuk és semmi időkben a haza hasznos fiait más idegenért hátra nem vetünk. A székelyeknek állapotját majd kivizsgáljuk, s a régi királyoktól adott székely szabadságot felállítjuk, de úgy, hogy az a székely uraknak juss át csigasságát, ahol juss vagyon csigasság. Ne károsítsa! Az iszonyú kegyetlenségeknek véget vetünk, s nem engedjük, hogy, míg fejünk fennáll, a mi országunkban testvér a testvérre kezet emeljen s testvér a testvért meglövidítse. A székelyek lehajtották a fejüket és bíztak. A szászoknak, átok legyen az Isten előtt, és Isten ebből a helyből ki ne vigyen, ha én valaha a kegyelmetek privilegiumának megrontására igyekezem, holott amin vagyon, tőletek vagyon, az ingemet, dolmányomat, köntössimet, papucsimat tik veszitek, étellel, itallal tik tartotok. Azon leszek ezért, hogy a szászok nem csak hogy dolgozzanak s kereskedjenek, de hogy a régi virágzásba jöjjetek, s egész Európában mint keletre s nyugatra egyformán kereskedhessetek. A szászok lehajtották fejüket és sírtak. Valami bizalom sáhítat vett erőt a lelkeken, s a fejedelem, aki most itt állott, olyan volt, mint az Ótestamentum prófétái, akik magukra veszik a mindenek felett való terhet, hogy kivezessék a népet a pusztából s a síralom völgyéből. Akkor egy hang belekiáltott a mély csöndbe, s mi lészen a katolikusokkal? Az új fejedelem fölemelte fejét, s tömérdek komolysággal felelt, mindennek megjön a maga ideje. Alázattal kérem az országot, higgyétek meg, mi minden erőt, ami a hazajavára akar is tud lenni, nem elkiporni, hanem együvé fogni kívánunk. Mire roppant csegetverő vivát támadott, s a rendek boldogan és lelkesen csodáltak az új vezérre. Ez napon megindult a törökség és Szkenderbasa vezetése mellett, Budára, hogy ott a szultán rendelete szerint elvegyék a jelen való basa fejét s kezéből a kormánypálcát Magyarország gazdag, fájdalmas belső harmada felett. S harmadnapon szekérre tették Báthori Gábor szegény megsebesült tetemét, melyet régi hívei közül csupán kutyája kísért, s megindították a Bethlen rendelete szerint a bátori templom sekrestjéje felé, hogy ott várja a végtisztességtétel funebrális ünnepét. Mondják, teste meg nem rothadott, és a ravatalon oly szép volt, mintha az örökké valóság nászágyán élne. Az Isten adta boldogtalan. Vége.